No, mindenki túlélte, akkor kezdjük. Tisztelt hallgatóság, örülök a nagy érdeklődésnek. Úgy látszik, ez a téma sok embert vonza. Múlt hétvégén volt a Budapesti Szkeptikus Konferencia, és ott is megkértek, hogy mondjam el ezt. Ott kicsit kevesebb idő volt rá, tehát ha valaki meg akarja hallgatni ugyanezt háromszor gyorsabban, akkor annak a weblapján meg lehet tekinteni. Az egész előadás sorozatnak lassan a végéhez érünk, jövő héten lesz az utolsó előadás. Ugye a világegyetemet, mint olyat tanulmányoztuk, és ennek sok nevezetes tulajdonságával találkoztunk. Az egyik, amire a matematikai leírás is alapult, az az, hogy homogén. Olyan értelemben homogén, hogy mindenhol ugyanazok az anyagok, és ugyanazok a fizikai törvények uralkodnak. És ezzel kapcsolatban kerül nagyon éles fénybe az a eddig nem tanulmányozott, vagy legalábbis az előadáshoz az eddig nem nagyon emlegetett tulajdonsága az univerzumnak, hogy lakható. Hát pontosabban szóval legalább egy adag lakója van, és az mi vagyunk. Bízunk benne persze, hogy kis zöld testvérkéink mindenhol ott vannak az univerzumban, rajtunk kívül máshol is van élet és értelem. De ma pusztán az a tény, hogy az univerzum lakható, és hogy ez nem magától értetődő tulajdonság, ez további megfontolásokat igényel. Arról nem is beszélve, hogy emlegettem az elején a tudománytörténeti vonatkozásokat, hogy a Kopernikusz óta folyamatosan abban az irányba fejlődött a természettudomány, hogy egyre inkább kisöpörte az embert abból a központi helyzetből, amiben a korábbi világkép helyezte. Korábban a Föld volt a világegyetem középpontja, ott volt. Az ember, megmondta a Biblia, hogy az Úristen azért teremtette itt a világot, hogy benne az ember sokasodjon és szaporodjon, és neki adta, nevezze el, stb. Tehát ugye mi voltunk kint a Jani. Most ehhez képest Kopernikusz óta tudjuk, hogy nem a naprendszer középpontjában vagyunk, hanem egy kicsit sréhen. Aztán tudjuk, hogy a naprendszer sem a világegyetem középpontjában van, hanem egy félreeső galaxisnak egy még félreesőbb sarkába, és így tovább. Egy ideje már azt is tudjuk, hogy az anyag, amiből mi vagyunk, az az univerzum anyagának összesen 4%-a, és nem túlságosan járul hozzá a gravitációhoz, és így tovább. Szóval egyre félre szorítottabb helyzetben érezheti magát az ember. És ezzel kapcsolatban alakult ki az a, már korábban is meglevő, de aztán a 19. században egyre inkább hangsúlyozott vélekedés, hogy a világegyetem ellenséges. Az a kép, amit a költők is mondanak, köztünk a jeges, sötét űrlakik, stb. Pici kis barátságos zugban lapulunk, miközben a világegyetem ellenséges, pusztító, vagy ami még rosszabb, közönyös velünk szemben. Hát kérünk engedélyt meghunyászkodni itt a sarokba, és kész csoda, hogy megvagyunk, de hát hogy egyáltalán létezik élet, az valami, hát olyan mellékkörülmény a világban. Most egy idő után, amikor elkezdtük felismerni a univerzum történetét, a szabályokat, főleg az, hogy története van, hirtelen átcsapott ez a gondolat az ellenkezőjébe. Az ember úgy gondolta, hogy az, hogy van, az törvényszerű. Az levezethető a világegyetem tulajdonságaiból. Hogy végigmenjünk a világegyetem történetén, ha valaki csak a sorozat címeket nézi, részecskék, atomok, csillagok, bolygók, élet, értelem, hajrá. Szóval ezt egy időben még, hogy kell ezt mondani finoman, szóval tudományosnak nevezett köntösbe is öltöztették, vannak itt idősebbek, akik hozzám hasonlóan szintén vizsgáztak dialaktikus materializmusból és egyéb áltudományokból, ahol benne volt, hogy ez törvényszerű. Bebizonyították, hogy törvényszerű. Tehát, hogy az anyag fejlődésének vannak ilyen szintjei, hogy mechanikai mozgás, fizikai mozgás, kémiai mozgás, biológiai mozgás, társadalmi mozgás, elején ott vannak valahol és nyomvat hidrogénatomok, és a piramis csúcsán ott áll a diadalmas szocialista ember. És hát így ez törvényszerű, ez a fejlődés, a világ egyre bonyolódik, és eljutott hozzánk. Magától értetődő, nem is történhetett volna másképp. Szóval egy hatalmas diadalmenet, ahol a természet törvényei szépen is magától értetődően elveszettek odáig, hogy kialakult az ember. És ezzel szemben, amikor ténylegesen elkezdték vizsgálgatni az univerzumnak, az életre valóságának a fizikai körülményét, akkor kiderült, hogy korán sincs ez így. Ez nem olyan régen történt, a 70-es évek elején kezdtek ezzel foglalkozni. Utóbb aztán persze, mint minden nagy gondolatnak megtalálták az itt-ott elszórt elő eszméit egy cikknek az előszavába, utószavába, szerző felkiáltásába, valami rádiónyilatkozatban meg itt-ott. De igazából ez az egész téma akkor kezdődött, amikor egy Brandon Carter nevű amerikai asztrofizikus összegyűjtött néhány furcsaságot, és akkor erről akart előadást tartani a többieknek, de nem fogadták el az előadást, mondván, hogy ezzel inkább menjen a templomba, vagy a misztikusoknak a gyülekezetében, ne tudományos konferencián akarjon előadást tartani. Ez nem Kelet-Európában történt, ez Amerikában történt, ott is voltak ilyen ideológiai előítéletek. Most aztán, hát akkor nem hivatalos konferenciákon, de elmondta kollégáinak, és egyre többeknek tetszett, egyre többeknek megnyert az érdeklődését ez a téma, és aztán végül kikövetelték, hogy legyen ebből hivatalos publikáció, hivatalos előadás, később könyv, és így tovább. Egyre többen kezdtek ezzel foglalkozni. Aztán hát ment tovább a dolog. 82-ben már ott tartottak, hogy egy érdekes ismerettel ezt a könyvet is írtak a nagy közönségnek, tehát, hogy kell mondani, szorzásnál bonyolult a műveletek. Nem voltak benne, de azért mégse csak duma volt, hanem tényleges számadatok és képletek erről a témáról. Ezt a könyvet én annak idején rögtön le is fordítottam, meg volt a szerződés is, hogy megjelenjen, aztán a kiadó visszalépett, mondván, hogy ilyen ideológiai bonyodalmak vannak, hogy a tárgymutatóban szerepel az Úristen is, mint egy lehetséges magyarázat a dolgokra. 92-ben ismét elmentem a könyvkiadóhoz, akkor azért nem jelentették meg, mert túl keveset szerepelt az Úristen a tárgymutatóban. Most azóta már megjelent néhány, ez a könyv sajnos nem, és hát bizonyos értelemben elavult, mert újabb témák merültek fel, azt most már nem érdemes kiadni, pedig nagyon jó volt, de más hasonló témájú könyvek megjelentek, majd a végén ajánlgatok néhányat, hogyha valaki utána akar olvasgatni. Ez az egész téma, hogy miért lakható a világegyetem, ez egy ilyen furcsa antikopernikuszi fordulatát jelenti a természettudománynak. Korábban arra gondoltak az emberek, hogy a világ törvényei azok kauzális módon mennek. Azelőtt régen nem, az görögök megkülönböztettek mindenféle okokat, egyebek között célokokat is. Hát miért rakjuk egymásra a gerendákat? Mert szeretnénk, hogy ott legyen egy ház. Az a cél, hogy legyen egy ház, és nem véletlenül mozognak azok a gerendák, hanem azért, hogy az úgy legyen. Tehát a mozgás vagy a változások lehetséges okai között ezeknek a célja is szerepelt. A modern újkori természettudománynak az egyik alapvető, szinte ki sem mondott dogmája, hogy ilyen nincs. Kauzalitás van, okok vannak. A golyó azért megy arra, mert lökik, nem azért, mert el kell találni azt a katonát ott ez a várfokon. És hogy a mechanikának a törvényei alapján ki tudjuk számolni, hogy kell lőni az ágyugójat, hogy tényleg eltalálja, hát az a mi ügyességünk, és nem a természet törvényeiből következik, hogy annak arra kell mennie, mert az a célja a golyónak, hogy oda menjen. Az, hogy mindenki érzi, hogy kauzális oksági viszonyok vannak, és nincsenek ilyen előre meghatározott célok. Az ilyen típusú gondolkodást a filozófia, vallás, művészetek körébe utalt a természettudomány. És ezek után ennek a témának, amiről itt most szó lesz, ennek az interpretálása kapcsán felbukkantak ismételten ilyen jellegű állítások, és természetesen sokan zokon vették, és nagyon úgy érezték, hogy a természettudomány túlment a maga hatáskörén, és hülyeségeket beszélnek, filozófiába avatkozik, meg hasonlókat csinál. Hogy is kell ezt érteni? Éppen ezért érdemes megkülönböztetni ezen a témán belül a szigorúan tudományos tényeket és ennek az interpretációs kísérleteit. Az interpretációk egy része az a következő előadásra marad majd, amikor mindenféle párhuzamos univerzumokról meg univerzumok sokaságáról fogok beszélni. Most inkább a tényekről lesz szó. Ugye az a kérdés, tehát, hogy miért lakható az univerzum, miért alkalmas a világ arra, hogy legyen benne élet és ember. Ugye első blikre nem túlságosan alkalmas, túl sok benne a túl hideg, meg a túl ritka, meg a túl meleg hely, meg egyebek. Itt-ott vannak csak, hát egyre csak azt tudjuk, hogy itt, hogy ott vannak, ezt nem tudjuk, ilyen kis lakható helyek, mint a Föld. De az a tény, hogy egyáltalán van ilyen hely, ahol lehet élet, az sem magától értetődő, mint aztán végre látni fogjuk. Most különböztessük meg az egésznek a fizikai fázisát a biológiaitól. Hogyha már egyszer eljutott odáig mondjuk egy bolygó, mint a Föld, hogy az élet körülményei kialakultak, erről annak idején részletesen volt szó, és aki most járogatott itt az elmúlt hetekben a csillagvizsgálóban a Földön kívüli élet sorozatára, akkor azt tudja, hogy keresik a jégbolygókon, a Marson, meg itt, meg ott, és mindenféle extrém helyeken, mert hogy a földi élet extrém helyekre is tud alkalmazkodni, hát reméljük, hogy nem csak a Föld itt ott, hanem más helyen ilyen extrém körülmények között is kialakulhatott az élet, tehát keresgélik. Tehát azt a fázist válasszuk külön, amikor már a környezet alkalmas, vagy majdnem alkalmas az életre, és akkor megjelenik az élet, aztán tovább fejlődik, és működik az evolúció. És különítsük el ettől azt a fázist, ami idáig tart, tehát hogy a durván szóval a világegyetem előkészül az élet fogadására. Ha már egyszer lehetséges az élet, akkor nagyon gyorsan megjelenik. Legalábbis ezt mutatja az a néhány példa, pontosabban az egy példa, amit eddig meg tudtunk vizsgálni. Alig, hogy a Föld, mint bolygó, lehűlt, valamennyire stabilizálódott, nagyjából megszűnt az a meteorzápor, ami állandóan felszaggatta a kérget, és félig meddig elforralt az óceánokat, leszaggatta a légkör, tehát valamennyire stabilizálódott lett szárazföld óceán légkör, szinte azonnal, tehát csillagászati léptekben számítva azonnal megjelent rajta az élet. Föld ugye 4,6 milliárd éves, és majdnem 4 milliárd éves életnyomokat találnak, 3,9. Ami azt jelenti, hogy alig, hogy kihűlt, már elkezdődtek azok a mindenféle kis konzervátum cseppecskék, stb. Kematonok, aztán hamarosan kialakult az élet. Nyilván a legelső élőlények nem hagytak nyomokat, de amiknek a nyomait látjuk, azok is már jó régek. Az más kérdés, és erről részletesen volt szó korábban, hogy utána viszont nagyon sokáig primitív verzióban maradt, prokaryota szinten volt, és jóval később alakultak ki a bonyolultabb lények, és utána kb. 500 millió évvel ezelőtt kezdődött az a biológiai robbanás, ami hirtelen nagyon sokféle élőlénynek és bonyolult fejlett és nagyméretű élőlénynek a létrejöttéhez vezetett, amik aztán gyorsan benépesítették és egymást követő generációkban meghódították a tengereket meg a szárazföldeket. Tehát ez már megint más kérdés, hogy később hogy fejlődött tovább, de lényeg az, hogy az élet az hamar megjelenik. Tehát ilyen értelemben a világ életre való, szószoros értelmében, az alkalmas rá, és akkor, ha ezek a lehetőségek fennállnak, akkor az élet meg is jelenik. Na de mi szabja meg azt, hogy egyáltalán életre való? Mi kell ahhoz? Hát az ember sorolhatja, hogy megfelelő anyag, amiből összeállnak az élőlények, tehát például a szénatomok. Beszéltünk arról, hogy másfajta atomok nem nagyon alkalmasak arra, hogy ilyen bonyolult molekulákat hozzanak létre, mint amik a szén alapú életben vannak, próbálkoztak a kémikusok, gondolkodtak, hogy mi mindenből lehetne, és mit szintetizálni, lényegében abban maradtak, hogy a szénből. Mi kell ahhoz, hogy a szénvegyületek így ilyen bonyolult kémiát kifejtsenek, például víz, meg adott hőmérséket, stb. Ilyen típusú dolgok. Egyáltalán mehetünk vissza. Hát mi kell ahhoz, hogy szénatomok legyenek? Hát kellenek atomok. Olyan világban, amiben nincsenek atomok, abban nyilván nincsenek szénatomok se. Mi kell ahhoz, hogy atomok legyenek? Hát kellenek atommagok. Tehát eleve a világnak olyannak kell lenni, hogy a benne levő elemi részecskékből föl lehessen építeni egy ilyen bonyolult struktúrát, mint az élet. Nem elkezd gondolkodni, hogy egyáltalán föl lehet-e tenni azt a kérdést, hogy lehetne-e a világ másmilyen. Tehát milyen lenne az a világ, amiben nincsenek atomok? Mondhatjuk persze, hogy hát egészen más, ilyen kocka alakú kis semminek nevezett valamikből állna, mint egy nagy üres keresztrejtvény. Hát, Istenem, milyen világ lenne, abban nem lenne élet. Nagyon sok minden ilyen dolgot ki lehet találni, és hát csak a fantázia szab határt. Azért maradjunk egy kicsit szűkebben a realitások talaján. Az ember ezeket a lehetséges világokat úgy próbálja kitalálni, hogy hát azért a fizikai törvények olyanok, mint a miénk. Esetleg bizonyos adatok változhatnak. Tehát például van gravitáció, meg vannak a atommagok közti erők, meg egyebek. Hogyha ezt is teljesen föllazítjuk, és egészen más világot képzelünk, akkor akár a varázslatot, meg egyebeket is kitalálhatjuk, és akkor a Harry Potterről kell beszélni, nem a kozmológiáról. Tehát ez is elképzelhető, de az már nem tartozik ilyen értelemben a természettudománynak a látókörébe. Akár csak a vallásos elképzelések meg hasonlók. Szóval, hogyha elfogadjuk valamilyen értelemben az alapvető természettörvényeket, fizikai törvényeket, akkor azt kérdezhetjük, hogy ezen a körön belül esetleg még alakulhatott volna másképp a dolog. Tehát lehetne a világot másképp tervezni. Ugye felmerült ez a tervezés kérdés. Most nem arra kell gondolni, hogy valami nagy kreátor okoskodta ki a világot, bár Arthur Eddingtonnak ez egy nagyon érdekes hasonlata volt, hogy hogy is kell leírni a világegyetemet, hát meg kell adni néhány alapvető paramétert. Például azt, amit itt sokat emlegettem, hogy mennyi a gravitáció meg az elektromágnesség aránya. Hányszor erősebben taszítják egymást elektromosan a protonok, mint ahogy gravitációsan vonzzák egymást. Ez mérési adat. Laborból vesszük. Ha van egy olyan elméleti fizikus, aki nem szeret elmenni a laborba, és akkor meg akarja kérdezni tőle, hogy na hát vajon milyen a világ, akkor odaadnak neki néhány ilyen adatot. Mennyi a fénysebesség, Planck állandó, stb., meg a fizikai törvényeket, és akkor konstruáld meg a világot, írd le, hogy mit lehet látni. De ilyen gondolatkísérleteket lehet kikocskodni. Ez nem magától értetődő. Tessék elképzelni, hogyha valakinek odaadják a... Nem látta még a világot, vagy nem mozdult ki a laborban, mert csak számítógépen játszott, vagy mit tudom, mit csinált, odaadják neki a Kepler törvényeket, tehát a bolygómozgás törvényeit. Odaadják azt, hogy mekkorák a porszemcsék, milyen erős a napnak a sugárzása, hogy fluktuál ez az egész, a légköri optikai viszonyokat, meg egyebeket. Vajon ki tudja okoskodni azt a képet, amit itt a biztos mindenki látott az elmúlt hetekben, ahogy a McNulty tükös ott áll Ausztrália fölött, és így lobog a csúvája, mint a csikó farka. Vajon ki tudja ez ember következtetni az alapvető törvényekből az ilyen furcsa, érdekes és összetett jelenségeket? Feynman tette fel azt a kérdést, hogy ha valaki sosem látott, mert például nem volt szeme, viszont kifejleszt műszereket, amikkel méricskéli a különböző hullámhosszú sugárzásokat, akkor mit mond neki a szivárvány jelensége? Úgy volt fogalmazva Feynman könyvben, hogy a vakemberek fizikai folyóiratában megjelent egy olyan ábra, hogy az égbolt fényesség eloszlása különböző hullámhosszakon bizonyos időjárási körülmények között a szög függvényében. És volt egy ilyen ábra, itt egy hupli, ott egy hupli, stb. Adott hullámhoznál. Hát ilyeneket lehet publikálni. De hogy ez a szivárvány is olyan szép, és érdemes megnézni, szóval nem csak egy ilyen görbe, hanem hogy egy érdekes jelenség valami fönnmarad, mint tudom, 10 percig, és az alatt érdemes megnézni, és fényes meg egyebek, ezt elég nehéz kiokoskodni. Tehát az alaptörvényekből hiába ismerjük őket, levezetni a tényleges jelenségeket, az összetett, bonyolultabb, nem közvetlenül magától érthetődő jelenségeket, vagy például a Szaturnusz gyűrűjét, hogy az milyen érdekes, azokat a csavarokat, amik ott benne vannak. Ennek ezeket levezetni, ez nagyon nehéz. Időnként érdemes szórakozni azzal, hogy az ember próbál világokat konstruálni így. Szifírók időnként szoktak ilyesmiket csinálni. Többször emlegettem azt a könyvet, amit egy csillagász és fizikus Hal Clement írt, ahol egy nagyon nagy gravitációjú bolygón történnek az események. 300 G van, lapos lények mászkálnak, stb. A bolygó ráadásul nagyon gyorsan forog, és ezért lapos, ezért a sarkon sokkal nagyobb gravitáció, mint az egyenlítő, és akkor ő kiokoskodja, hogy ezekben a körülményekben között a fizikai törvények miféle furcsa jelenségekhez vezetnek. Bizonyára csak az ott előforduló jelenségeknek az egy huszadára tudott rájönni, hogyha ez ténylegesen megvalósulna, mert az ember akkor mindig találna újabb dolgokat, és akkor hoppá, persze, hát ezt is meg tudom magyarázni. Megmagyarázni azt, amit látunk a fizikai törvények alapján, az, nem azt mondom, hogy nagyon egyszerű, de ilyen értelemben viszonylag egyszerű. Az ember egy végén készített fizikai törvénnyel garázdálkodhat, és akkor abból megpróbálja kiokoskodni azt, hogy mi is okozta ezt a bizonyos típusú jelenséget. Mostanában persze az emberek lusták, és nagyon könnyen és gyorsan rámondják sok jelenségről. Ó, hát ez egy olyan jelenség, amit a tudomány nem tud megmagyarázni, és akkor hívjuk a varázslót, meg egyebek. Nyilván nem így kell hozzáállni, hanem meg kell próbálni bevetni a tudomány különböző eszközeit. Pillanatnyi tudásunk szerint, ugye mindig ezt kell mondani, a jelenlegi fizikai ismereteink alapján az általunk látott világnak a legtöbb tényét olyan értelemben és kvalitatíven meg tudjuk magyarázni, és olyan értelemben kétféleképpen, tehát egyrészt, hogyha nagyon rászállunk, akkor numerikusan, és ha valaki nagyon akarja, akkor a kvantummechanika alaptörvényeiből levezetheti az üvegtörés mutatóját. Ez több éves számítógépes munkával, meg mindenféle erőteljes melóba kerülne, de meg lehetne csinálni. üvegre nem csinálták meg, mert az nem annyira fontos anyag, hát azt anélkül is lehet kezelni. De például a szilíciumoxid, ami nagyon fontossá vált a félvezetőiparban, annak az elméletére világszerte mindenféle kutatócsoportok szálltak rá, és nagyon részletesen megcsináltak, külön konferenciák vannak arra, hogy a szilíciumoxid felületi rétegének a kvantumfizikája milyen. Tehát ilyen értelemben egy konkrét anyagnak a tulajdonságaig, az a mérhető jelenségeig el lehet jutni az alaptörvények alapján. Csak hát annyiféle anyag van, és nem mindegyik fontos gazdaságilag, ezért nem szálltak rá mindegyikre, de úgy érezzük, hogy ezt meg lehetne csinálni, csak idő és pénz kérdése. Viszont kvalitatíve legalábbis a legtöbb jelenséget meg tudjuk érteni, mégpedig úgy, hogy nem akarjuk részletesen kiszámolni, hanem nagyságrendeket becsülünk. Itt többször hivatkoztam ilyen jellegű számolásokra, talán emlékeznek arra, hogy mindig emlegettem, hogy a csillagok 10 az 57. darab részecskéből állnak. Hát honnan tudjuk ezt? Van egy néhány egyszerűen egészen alapvető törvényünk, amit például a csillagokkal kapcsolatban mindig felírtam, a gravitáció és a nyomás egyensúlya, és így tovább. Akkor például ebből ki lehet számítani, hogy mennyi a csillagnak a középponti hőmérséklete, akkor megkérdezhetjük, hogy mekkora hőmérséklet kell ahhoz, hogy a magfizikának az alaptörvényeit. Néhány olyan adatot kell behelyettesíteni, mint a proton tömege, fénysebesség, Planck állandó, gravitációs állandó, szóval ilyen alapképedek, és akkor ezek segítségével végül ki lehet fejezni, hogy mekkora darab kell összerakni ahhoz, hogy abban már begyulladjon a magfúzió. És olyan képet csak úgy durván mondom, hogy ha megszorozzuk a gravitációs állandót a proton tömegének négyzetével, osztva a Planck állandó és a fénysebesség szorzata, és ennek a így kapott adatnak a mínusz 3/2 hatványa, ennyi darab részecskét kell összerakni. Tehát a hosszú, de hozzávetőleges nagyságrendi becsléseket tartalmazó számítás után kapunk egy viszonylag tömör képletet, amiben mik vannak univerzális konstansok, amik a alapvető fizikai törvényben szerepelnek. Nincs benne az üvegtörés mutatója. Nincs benne a csillaganyagának sűrűsége, az kijön. Stimmel? Tehát nem a konkrét anyagfajta laborból vett mérés eredményére hivatkozunk, mert azt nem tekintjük alapvetőnek. Alapvetőek a gravitáció, a részecske fizika, a relativitás elmélet, a kvantum elmélet törvényei, az elemi részecskék bizonyos tulajdonságai, addig, amíg nem mentünk mélyebbre, lehet, hogyha 50 év múlva ezt megint elmondanám, akkor, hogy valaki más elmondja, akkor már a proton tömeg nem lesz alapvető, hanem azt levezetik egy mélyebb elméletből. Mert hát arra hajt az ember, hogy a legalapvetőbb elméletekből az ilyen típusú adatok kijönnek, és akkor például az, hogy mekkora egy csillag, az ilyen értelemben egy levezetett adat. És hát tényleg akkorák, hát különben mélyen titkolná az ember ezt a levezetést, hogyha legalább nagyságrendileg nem találnál. Az így kiszámított adat az a naptömegének a 0,8-szerese, szóval egészen jól kijött. Persze a pontos számolásokhoz a sok matek kéne, de satszolásokkal lehet vezetni. Ilyen nagyon egyszerű számolásokkal le lehet vezetni például azt, hogy mekkora egy atom, milyen sűrűek a szilárdtestek. Egészen varázslatos, én ezt egyetemen elő szoktam adni, amikor én alapvető atomfizikai konstansokat helyettesítem ember ilyen viszonylag egyszerű számolásokkal, és akkor abból kijön az, hogy milyen sűrű a szilárd anyag. Az jön ki, hogy 1 kg per köbdeciméter. Hát ez a víznek a sűrűsége. Atomfizikai konstansok szorzásával, osztásával kijön pont egy ilyen adat. Tehát amit a köznapi életben tapasztalunk, azt ilyen értelemben le tudjuk vezetni. Ez azt jelenti, hogy legalábbis fővonásaiban értjük a dolgot, mert nem lenne túlságosan valószínű, hogy véletlenül éppen ez jön neki. Hogyha 20 nagyságrenddel elszúrnánk, az azt jelenti, hogy van egy elméletünk, de teljesen rossz. Hogyha nagyságrendileg eltaláljuk, akkor van rá reményünk, hogy stimmel a dolog. Tehát levezethetünk ilyesmiket. Le lehet vezetni azt, hogy mekkora egy bolygó. Mekkora lehet a legnagyobb hegy egy bolygón. Azt jelenti, hogy 50 km, ami nagyjából stimmel nagyságrendileg, ugye Marson van 25 km magas hegy. A Földön a legmélyebb és a legnagyobb szint közötti különbség az kb. 20 km, szóval nagyjából stimmel. És ezek egyszerűen atomfizikai, meg általános fizikai állandókból az ilyen adatok levezethetők. Mekkora egy csillag, mennyi ideig él egy csillag, kijön az a 10 milliárd év, amíg a nap él. És így tovább. Tehát a jelenlegi fizikánk egyszerűsített alaptörvényeiből és a benne szereplő univerzális konstansokból nagyjából rekonstruálni tudjuk, legalábbis úgy első brikre, mint a festésnek a festésnél a festmény vázlatát, első pillantás, hogy rekonstruálni tudjuk, hogy kb. Milyen az a világegyetem, amit ezek a természeti törvények meghatároznak. A részletek persze bonyolultabbak, tessék megint a szivárványra gondolni, meg az ilyesmikre. Az nyilván így nem jön ki. Sci-fibe kell olvasni, hogy metán bolygón rettentően nagy sűrűség és speciális fényviszonyok között mit látni az égen. De korábban azt se gondolták, most meg látták a Titánon, és most már mindenki csak a magától értetődően beszél arról, hogy a szerves smog üli meg ott a Titán légkörét. Tessék 20 évvel ezelőtti Titánon játszódó történeteket olvasni, akkor még nem szerepelt benne. Mert szóval időnként fölbukkan valami, hogy ja persze, és akkor megmagyarázzuk, aztán utána azt már használjuk, mint jelenséget, és analógiással lehet gondolkodni, hogy hát, hogyha más hasonló jellegű égitesten vagy más körülmények között fölbukkanak jelenséget, biztos ott is van. Biztos nem fog kijönni szögletes szivárvány. Nem tudom, tudja valaki, hogy hol szerepelt, melyik szifűben szerepelt négy szögletes szivárvány, de hát az nem jön ki a fizikai törvényekből. Én értelemben azt lehet mondani, hogy ha van egy ismert fizikai jelenség, akkor, tehát amit látunk a természetben, akkor az több-kevesebb nehézséggel vissza tudjuk vezetni állandókra, alaptörvényekre. Nyilván nem mindent. Hát ahol nem tudjuk, ott van a kutatásnak a frontvonal. A pillanatnyeg, ez a legnagyobb dolog volt a kozmológia környékén, vagy a legkisebbnél az elemi részecskéknél, illetve a nagyon komplex jelenségeknél az életnél tart. Ami ezen belül van, tehát viszonylag normális méretű dolgok, nem túlságosan bonyolultak, azt úgy érezzük, hogy értjük. Miért vezet a vas, miért átlátszó az üveg, és miért nem fordítva, mert ezt nagyjából a kvantumelmélet stb. Alapján meg tudjuk magyarázni. Tehát a jelenlegi fizikai törvények alkalmasak arra, hogy a világegyetemnek a durva képét felvázoljuk. Hogy lesz ebből pontosabb, részletesebb kép? Hát részletesebb számításokkal, számítógépekkel. De most a számítógépekkel egyrészt a helyi objektumokat lehet modellezni, bolygót vagy csillagot. És viszont a 20. századi fizikának az egyik nagy tanulsága, hogy nem elég az egyes objektumokat leírni, ezeket be kell ágyazni az egész világegyetem kontextusába. És az egész világegyetemnek egyik alapvető tulajdonsága az, amiről itt végig szó volt az év alatt, hogy fejlődik, hogy változik. Hogy korábban egészen más állapotban volt, és nagyjából szinkronban, tehát a világ különböző részeiben együtt fejlődik az egész, változik, és új anyagfajták létre voltak bizonyos fejlődési etapok, amikor ilyen meg olyan anyagfajták uralkodtak. Ugyanazok a fizikai törvények, de az idő fejlődésével kicsit más jelenségek formájában nyilvánulnak meg ezek a fizikai törvények, és mostanában, hát éppen ebben a bizonyos csillagkorszakban járunk, ahol csillagok vannak, égetik a hidrogén, mellékfolyamatok, bolygók, élet, stb. Ilyen típusú dolgok történnek a világban. Tehát ezeket a jelenségeket úgy kell megértenünk, hogy be tudjuk ágyazni a világ történetébe. Vannak olyan tulajdonsága a világnak, ami másképp nem érthető. Tehát tudjuk, hogy mi a periodusos rendszer, hogy milyen elemek vannak. De hogy melyikből mennyi van a világban, hát azt megint meg kell mérni. Lehet a Földön katalogizálni az egyes elemeknek az előfordulását, és lehet a csillagvilágban is. Egészen döbbenetes görbét kapnak, ilyen fűrészfokszerű ábrát, hogy például olyan anyagokból, aminek az atommagjában páros számú részecske van, abból mindig sokkal több van, mint amiben páratlan. Ez nem következik a kémiából, nem következik a periodus rendszerből, nem következik a magfizikából. Miből következik? Ez abból a történetből következik, hogy a csillagok hogy hozták létre az atommagokat. Erről annak idején beszéltem, durván arról van szó, hogy először a hidrogénből hélium atommagok jönnek létre, ami ugye négy részecskéből áll, és a későbbi folyamatok főleg azzal foglalkoznak, hogy a hélium atommagokat összeragasztják egymással, tehát így négyesével rakják össze a részecskéket, és később jönnek olyan extra bonyolultabb reakciók, amik időnként egyet leszakítanak, vagy egyet hozzátesznek, és akkor jönnek létre a párat korlátlan számatomok. Ez tehát nem a magfizika törvényeiből közvetlenül, hanem a világegyetem történetéből következik. A magfizika hol érvényesül? Hogy milyen körülmények között történnek meg a magfizika által leírt jelenségek a csillagokban, mikor, hogy, milyen hőmérsékleten, milyen részecskék találkoznak. És tényleg, tehát a sztoriba kell beágyazni, és a sztoriból következnek a későbbi világnak bizonyos mérhető tulajdonságai. Egyszerűen az anyag elosztást nem érthető enélkül, hogy kéne dolgoznánk a csillagokban való nukleoszintézisnek a részletes elméletét. Anélkül egyszerűen van egy adathalmaz, ami rejtély. Így viszont beleillik abba a képbe, amit látunk, és akkor ez is érthetővé válik. Ilyen értelemben tehát a jelenlegi világnak a tulajdonságait nem tudjuk önmagában reprodukálni, hanem le kell játszani a sztorit. Ez olyasmi egy kicsit, mint a klónozás, tehát hogyha a elhult buksi kutyából szeretnék egy újat létrehozni, akkor pillanatnyilag azt nem lehet megcsinálni, hogy a fényképet odaadom valakinek, és akkor egy összegyúr egy olyan kutyát. Azt esetleg már meg lehet csinálni, hogy a kiszedett sejtjéből reprodukálja, de az először szintén kis sejtként kezdi, aztán meg kell várni, amíg felnő. És nem úgy, mint a rossz krimikben, ahol klónoznak, és akkor két hét alatt kinő belőle az ember, is rögtön gyilkos lesz belőle, hanem hát, hogy egy ekkorára fölnőjön, az megint 40 év kell. Kutyánál kicsit kevesebb. Szóval végig játsszuk az egészet. Most a számítógép kicsit gyorsabban csinálja, hogy nem kell fizikailag újból megtenni a dolgot, de a jelenlegi világot úgy tudjuk rekonstruálni, hogy számítógépen lejátsszuk a nagybumtól kezdve, vagy a nagybum közelétől kezdve mostanáig a sztorit. Betesszük inputként. Mit? Hát a fizikai törvényeket, fizikai állandókat, valamilyen kezdőfeltételeket, és addig futtatjuk a számítógépeket, amíg ki nem hozzák a mostani világot. Ha nem jön ki, az jön ki, hogy kocka alakú csillagok vannak, mindegyik zölden pislog, akkor valami nagyon nem stimmel, valószínűleg összekevertük a forgalmi lámpákkal, meg egyebek, akkor módosítsuk a kezdeti paramétereket, módosítsuk a törvényeket, mérjük meg jobban, vagy cseréljük ki a záratos tranzisztorokat a számítógépet. Hát mindesetre valami ilyen visszacsatolás van, összehasonlítás a jelenlegi tapasztalata. Egyszer már beszéltem arról, hogy mire jó egy ilyen modell, tehát, vagy mire jó azon felül, amire tervezték, hogy a világ múltját megjelenét így tudja reprodukálni, hát lehet tovább futtatni. És ennek alapján, ha a mostanáig jól dolgozott, akkor lehet a jövőt is jósolgatni. Tehát a világegyetem jövőjét az ilyen modelleknek a további futtatásával, a mostani koron túlfuttatásával lehet reprodukálni. Na, de a számítógépnél az ember megteti azt, amit a laborban nem. Éppen tegnap volt nálunk a magfizika labor, ahol szimulációk voltak, és számítógépen az ember szimulálja a neutron ütközését részecskékkel, és akkor utána ki kell számolni belőle, hogy mekkora a neutron tömege. És akkor be kell adni, hogy milyen tömegű részecskével ütköztetjük. Akkor az ember mondja, hogy 1, akkor hidrogénnel, 12, akkor szénnel. És akkor beírtuk, hogy 1,4. És a buta számítógép bevette. Olyan anyag nincs, aminek a tömegszáma 1,4. De hát ő kiszámolta, és akkor le is rajzolta, hogy hogy ütköznek az ilyenek. A számítógép nem tudja, hogy mi az, ami valóságos, és mi az, ami nem valóságos, ott csak input paraméterek vannak. Meg lehet próbálni azt is, hogy a valóditól különböző paraméterekkel futtatja le az ember ezeket a szimulációkat, és akkor megnézi, hogy milyen világ lesz. Miért érdekes ez? Hát első pillantásra nem lehet túlságosan érdekes. Azt mondja az ember, hogy ugyanolyan világ lenne. Mi lenne, hogyha az elektron töltése kétszer akkora lenne? Hát akkor például a hidrogénatom bizonyára fele akkora lenne, és akkor a hidrogéngáz egy kicsit sűrűbb lenne, mondjuk. Ilyen típusú ötletek vannak. Érdekes módon próbálkoztak is ezzel olyanok, akik, hogy kell mondani ezt, megint csak nem túlságosan elítően, akik nem voltak bővében a fizikusi tudásnak és fantáziának. Meg is jelent magyarul is egy ilyen érdekes könyv, hogy Különös világban. Gyerekeknek készült, talán egyesek olvasták, úgy 20 évvel ezelőtt, és a szerző végig próbálta, hogy mi lenne, hogyha az elektromos töltés egysége az 10-szer akkora lenne, vagy 10-ed akkora. Mi lenne, ha a gravitációs állandó nagyobb lenne, vagy kisebb lenne? Mivel, hogy nem ismerte eléggé mélyen a fizikát, és nem, főleg nem merte használni a kozmológiai modellt, a világegyetem történetét, ami nem csoda, mert hogy orosz volt a szerző, és ott ez sokáig tiltott tudomány volt, mindjárt rögtön a vallás és a kibernetika, mint áltudomány mellett volt található a kozmológia. Hát ő a jelenlegi világot próbált elképzelni, És a végén már nagyon unalmas volt, mert a 20. fejezetben is az jött ki, hogy ha ez az állandó egy kicsit nagyobb lenne, vagy egy kicsit kisebb lenne, vagy mint 10-szer akkora, akkor egyrészt nagyon meleg lenne, másrészt nagyon hideg lenne. Minden állandóból ezt tudták kihozni. Nem bírtak egy konzekvens világképet, ugyanabból az is kijött, hogy nagyobb, hogy meleg is lenne, meg hideg is lenne, nem bírta eldönteni a szerző. Pusztán egy állandónak a megváltoztatása a jelenlegi világban az, hát egyes elemek ki lehet számolni, de nem elég ilyen definit a modell. Én egyszer feladtam fizika versenyen olyan kérdést, hogy a közlekedési hatóság döntésére holnaptól a fénysebessége felére csökken, hát írjátok le, mi történik. És akkor ugye kiderül, hogy ez nem teljesen definit dolog, mert hogyha most itt a Földön elkezd felére csökkenni, akkor vajon a törvény hatája is fénysebességgel terjed? És akkor a 4 év múlva az Alfa Centaurinál is csökken a fénysebesség? Vagy hogy történik ez? Vagy oda már a lassabb fénysebességgel megy el az információ? Vagy hogy is kell ezt érteni? És akkor ilyeneken vitatkoztak a megoldók. Ez jó játék, mert ugye sose lehet kipróbálni, tehát teljesen kockázat nélkül lehet ilyenekkel játszani. Na viszont, hogyha egyetlen megoldás van, hogy ezt konzekvensen csináljuk, hogy a teljes univerzum törvényeinél már az elején módosított törvényeket, módosított paramétereket teszünk be, és úgy játsszuk le a sztorit, és akkor megnézzük, hogy mi lesz belőle. Nem először azt várna, hogy hát körülbelül olyan lenne, csak egy kicsit nagyobb. Tessék arra gondolni, hogy a görögöknek nem voltak pontos távcsöveik, sőt semmilyen távcsöveik nem voltak, és úgy kézzel mértek szöget az égen. Ennek ellenére elég jól kiszámolták, hogy például a Vénusz az mikor esti csillag, és mikor hajnal csillag. Nem keresték hajnalban, mikor este volt az égen, és viszont. Hát nyilván most mi pontosan ki tudjuk számolni, itt van, és akkor ők azt mondják, hogy valahol itt van, de ott volt kb. Tehát egy kis hiba az adatokban, vagy egy pontatlan számítás, az valami pontatlanságot eredményez a végében, de nem eredményezett olyat, hogy nem volt Vénusz az égen, nyilván. Azt gondolta az ember, hogy a fizikai törvények kb. Így működnek. Ez ügyben a 70-es években nagy forradalom következett be, erről bizonyára sokan hallottak. No tehát, nézzük, hogy még egyszer, az ember szeretne világmodellt tervezni, univerzumot, inputként berakjuk a fizikai törvényeket, például a kvantumelméletet, relativitás elméletet, betesszük az alapállandókat, hogy hány dimenziós a tér, az is egy állandó. Múltkor beszéltünk róla, hogy mi lenne, ha nem háromdimenziós lenne, Planck állandó, fénysebesség, gravitációs állandó, részecskék töltése, tömege, meg ilyenek. Én kezdeti feltételek, azt nehéz megfogalmazni, de végül is meg lehet, hogy milyen svunggal történt az ősrobbanás, mennyire volt izotróp, mennyire volt nagyobb az egyik irányban, mint a másik irányban, ilyeneket beteszünk, és akkor be az egészet a számítógépbe, csattog, villog, kattog, nekem például leégett, és akkor a végén kijönnek ilyen adatok, hogy a világegyetem méretének az időfüggése. Tehát azok a görbék, amiket szoktuk rajzolni, hogy hogy tágult az univerzum, hogy a hőmérséklet időfüggése, hogy az egyes részecske fajtáknak a számának, hogy most kevés proton volt, most több lett, aztán utána megint kevesebb. Ez az egyik típus adat, ami kijön egy modellből. A másik, ami nagyon fontos, és erről szintén sok szó volt, hogy a világegyetem tágulása és hűlése során struktúrák jönnek létre. Nem csak úgy össze-vissza kavart anyag van, hanem ezekből összeállnak először atommagok, és atomok, abból bonyolultabb objektumok, szilárdtestek, csillagok, stb. És ezeket a struktúrákat, ezeknek a fajtáit, hogy egyáltalán mik ezek, milyen fajta kötött állapotok jöhetnek létre, ezt meg tudja mondani a modellünk, az, hogy mekkorák, mekkora lesz egy csillag, egy bolygó, egy galaxis, milyen eloszlásban vannak az egyének, mekkora mondjuk az átlag távolság a csillagok között, vagy a galaxisok között, az atomok hogy helyezkednek el egymáshoz képest, mi a relatív aránya, amiről az előbb beszéltem, hogy melyik féle kémiai elemből mennyi van, milyen eloszlásban vannak, egyformán van mindenhol hidrogén, vagy a naprendszerben bizonyos helyeken feldúsul, stb. Ilyesmiket a modellből, ha jól csináljuk, le lehet vezetni, és ezt lehet összehasonlítani, az ilyen típus adatokat lehet összehasonlítani tapasztalatból. Vagy egy nagyon nevezetes adat, amiről már sokat beszéltem, a hidrogén-hélium arány. Hogy valamikor ott az első percekben a nagybomb után a hidrogén egy része héliummal fuzionált, és később a csillagok már ebből az anyagból építkeztek tovább, hogy vajon mennyi ez az arány. Ezt meg lehet mérni, és ki lehet hozni a modellekbe, és össze lehet hasonlítani, és ennek alapján egy csomó változatot a modellnek ki szokták szórni. Vagy az az adat, amiről szintén többször volt már szó, hogy anyag-antihanyag-aszimetria miatt a szétsugárzásnál keletkezik egy csomó foton, de marad némi proton, hogy egy protonra hány foton jut, ez körülbelül 10-10-en, ez is egy adat, ami egy adott modellben a részecske fizikai paraméterekből kikövetkeztethető, és összehasonlítható a természetnek a ismert adataival. És ezt összehasonlítjuk a tapasztalattal, ha nem stimmel, akkor megnézzük, hogy jól ismerjük ezeket a paramétereket, vagy nem, lehet módosítani a dolgokat. És akkor az ember azt gondolná, hogy ha nem pontosan ismerik a paramétereket, akkor egy kicsit más világot kapunk. Ugye, hogyha a bolygót leteszem ide és elkezd keringeni, ha nem oda teszem, mert nem tudtam pontosan megmérni, hogy hol van, akkor egy kicsit másképp megy, és egy fél év múlva, vagy valamennyi idő múlva egyik pályán idáig jutott, másik pályán odáig jutott, nem túlságosan más a helyzet. Nagy meglepetést jelentett, hogy a mechanikán belül kiderült, hogy nem ilyen a viszonyok. Durván szólva két fizikai rendszer van, ami így működik, hogy kis különbségekkel reagál. Aki hallotta már a fizikus nótát, az tudja, hogy melyik az a két fizikai rendszer. Kovi? Melyik az a két fizikai rendszer? Nem tudom. Harmonikus oszcillátor és a hidrogénatom, természetesen ezekre visszavezethető rendszerek, minden más az bonyolultabb. Ezt Poincaré már 110 évvel ezelőtt kiszámolta, csak nem volt köztudomás. Azt hitték, hogy ez ilyen ortopéd mechanikai rendszereknek a tulajdonsága. A 70-es években vált divatossá ez a téma, és ott derült ki, hogy a legtöbb fizikai rendszer nagyon érzékeny a kezdőfeltételekre, és a kezdőfeltételek egy kicsiny változására valami durva változásokkal reagál, tehát mondjuk az egyik pályán ideig, a másiknál elszalad. Szóval minőségileg más típusú mozgások lesznek. Ez az a témakör, amit káosz címén szokás emlegetni, és aminek a emblematikus esete az a bizonyos pillangó effektus, hogy a New Yorkra lecsapott tornádó az attól függ, hogy Brazíliában egy pillangó hogy rezegteti a szárnyát. Hát nyilván, ha nem akarunk tornádót, akkor szóljunk annak a pillangónak, hogy ne rezegtesse a szárnyát. Az a baj, hogy azt se tudjuk kiszámolni, hogy melyik pillangó és milyen típusú szárnyrezgés okozza később azt a tornádot. Tehát nagyon érzékeny, nagyon piciny kis különbségekre a legtöbb fizikai rendszer. Tehát ez a kép, amit a bolygómozgással kapcsolatban tapasztaltunk, hogy kis különbségek a paraméterekben kis változásokhoz vezetnek később, ez nagyon nem tipikus eset, és már a legegyszerűbb fizikai rendszereknél is másképp megy a dolog. De itt még egy adott típusú fizikai rendszeren belül vagyunk, csak az olyan adatokat változtattuk, hogy jó, bolygó kering, de honnan indul, stimmel, tehát ilyen típusú adatok, nem a világ alaptörvényeit változtatjuk, hogy alapállandóit. De minden esetre a káosz problémaköre az felhívta a fizikusok figyelmét arra, hogy egyáltalán nem magától értetődő az a korábban is alkalmazott és a számítógépeknél is alkalmazott technika. Nem baj, hogyha nem tudunk mindent teljes pontossággal, hát számolunk a pontatlan adatokkal, és körülbelül jó eredményt kapunk, majd 50 év múlva megmérjük pontosabban, és akkor majd pontosabb eredményt kapunk a számolásokban. Nem, a kis különbség egészen más eredményre vezet. Hát akkor ugyanezt a kérdést fel lehet tenni az univerzummal kapcsolatban, csak most akkor a változtatások azok nem ilyen kezdőfeltételek meg hasonlók, hanem azok a bizonyos fizikai állandók, amiket inputként beraktunk a modellekbe. És amikor először végig számoltak néhány ilyen eseményt, nem akármilyen kontextusban, hanem a standard kozmológiai modellbe, tehát ahol a világegyetem története mondja meg azt, hogy mikor, mik keletkeztek, milyen objektumok jöttek létre, az derült ki, hogy egészen döbbenetes módon az univerzum rettenetesen érzékeny az ilyen kezdőfeltételekre, és hát a kozmikus Murphy törvény alapján, mely szerint ugye, ami elromolhat, az el is romlik, sőt, ami nem is romolhat, még az is elromlik, tehát azt szerint minden ilyen kicsit megváltoztatott világ rosszabb világ lesz, mint amilyen. Most nem a pangoszmestert akarom dicsérni, hogy ez a legjobb világ, de tény az, hogy a paraméterek kis változtatása tipikusan olyan világhoz vezet, amiben nincs élet. Vagy nem lehet élet. Természetesen ez nem exakt kijelentés, már csak azért is, mert nem tudjuk pontosan definiálni, mi az, hogy élet. Mit értünk azon, hogy élet? Erről korábban már részletesen beszéltem, hogy az ember mindenféle ortopédésre és a milyenkitől nagyon különböző életet próbál elképzelni, plazmában, neutrinóanyagban, Isten tudja, miben létrejövő szerveződéseket. Maradjunk egyelőre abban, amit nagyjából tudományosnak tekintettünk, tehát atomos anyagból létrejövő komplex struktúrákat. És az jön ki, hogy az alapparamétereknek a kis változtatásával már nagyon megváltozik a szitu, és nem lesz élet. Tehát nem lakható világ jön létre. Most az egészet ezt úgy szokás fogalmazni, hogy finom hangolásról van szó. Úgy lehet elképzelni, mintha lenne egy ilyen nagy labor, ahol az Úristen nekiült az angyalaival a világot tervezni. Akkor voltak ilyen, nem digitális számítógépek, hanem analóg számológépek, azon mi van egy csomó potenciométer, amit úgy lehet csavargatni. És az egyikkel az elektromos töltés adatait, a másikkal a gravitációs állandót, meg ezeket az adatokat állítgatjuk be, és akkor, hogyha beállítottuk, akkor megnyomjuk a gombot, akkor lejátsz a világ, van benne élet, nincs. Na, akkor csavarj egy kicsit rajta. És próbálkoznak, és kiderül, hogy nagyon finoman be kell, mint akkor az ember a rádiót keresi, és akkor fütyül, de kicsit megrezgetem, akkor elkapom az adót, de könnyen elmászik. Szóval nagyon finoman be kell csavargatni azokat a paramétereket ahhoz, hogy legyen benne élet, és egy pici módosításra, akármelyik paraméter pici csavarására már úgy reagál, hogy nem lesz benne élet. Most akkor már lehet válaszolni, mit csinált az Úristen a teremtés előtt, hát kísérletezgetett, kereste a megfelelő paramétereket. Az egészet, aki csinált ilyet, ténylegesen analóg számítógépekkel dolgozott, annak ismerős lehet ez a szituáció. Most már mindenki digitális számítógépekkel dolgozik, de a 70-es években még voltak olyanok, amiket bizonyos típusú egyenletek megoldására építettek, tehát az elektromos áramkörök azok modellezték a megfelelő egyenleteket, paramétereket ténylegesen potenciométerekkel kellett beállítani. És az ember azt gondolná, hogy elindítom így, akkor itt a görbe, egy kicsit másképp indítom, akkor egy ilyen görbe, ez kicsit odébb, akkor egy olyan. De nem, az történt, hogyha így állítottam be a paraméter, olyan görbét kerestem, ami így szépen hozzásimul az egyeneshez. Ez volt a feltétel, hogy ilyet keresünk. Egyébként ez a Schrödinger egyenlet megoldása volt. Hopsz, így elszállt erre végtelenbe. Csavarom a paramétert, akkor így már közelít, de hopsz, azért mégis túlment és elszállt arra. Kicsit tovább csavarom a paramétert, akkor már errefele szállt el. Még jobban, akkor nagyon elszállt. Akkor vissza, és a kettő között finomítani kell. Most már egy digitális számítógépen az ember azt mondja, akkor kikésetlen 0,2 és 0,3 között van, akkor végigjátszom a következő tizedeseket, és akkor itt még leszállt arra, ott már felszállt, finomítom, így közelíteni. Az a lényeg, hogy picin változásokra minőségileg másképp reagál. Hogyha ez egy időjárás modellje lenne, és erre van a jégeső, erre meg az, hogy ki kiégeti a nap a búzát. Tehát egy pici változás hasonló helyzetekből nagyon máshoz vezet. Tehát ez itt lenne, amikor lehet rendesen nyaralni, de hát az ugye nagyon kis valószínűség, hogy pont azt a görbét fogjuk eltalálni. Valami ilyen értelemben nagyon instabil az univerzum egy csomó paramétere változtatására nézve rettentően éles változásokkal reagál. Na ez volt az a szitu, amit a 70-es években nem akartak elfogadni az emberek. Örültek annak, hogy a addig kialakult fizika és a kozmológiai modell együtt milyen jól lehet tudja írni az ismert világot. És hát természetesen, amikor ténylegesen dolgoztak a modelleken, akkor sokszor nem jött ki az ismert világ, hát biztos rosszak voltak a paraméterek. Addig állítgatták, mit tudom én, az ősrobbanásnak az adatait, vagy egyéb ilyen paramétereket, amíg kijött az, amit láttunk. Stimmel? És azt mondta, hogy ami nem olyan, hát az nem a mi világunké. Ez egy más kérdésfeltevés, hogy nézzük meg, hogy milyen lenne akkor a világ, hogyha kicsit mások lennének a paraméterek. Most mutatok rá néhány példát. Annak idején kb. 10 példával indult ez a témakör, és akkor ez elég sok embert meggyőzött, aztán elkezdtek gyűjtögetni. Most már vannak olyan weblapok, ahol össze van gyűjtve egy csomó ilyen, ugye antropikus vonatkozású, tehát azt jelenti, hogy érinti azt a kérdést, hogy létezhet-e élet meg értelem a világegyetemben, egy csomó ilyen típusú fizikai jelenség. 200 körül jár ezeknek a száma. Ez valószínűleg túlzás, tehát miért megint divattá lett a téma, és akkor olyat is odasoroltak, ami igazából nem való oda. De legalább 50 komolyan veendő ilyen jelenségkör van, abból néhányat, ami így belefér egy ekkora előadásba, azt úgy megemlítek. Természetesen olyanokat, amik korábban már más kontextusban szerepeltek, tehát csak vissza kell hivatkozni rá, hogy emlékeznek rá, hogy amikor beszéltünk arról, hogy miért nincs antianyag a világban. Hát kezdjük ezzel. Miért is nincs antianyag a világban? Valamikor volt az a forró ősplazma, amiben a termodinamikus egyensúly volt, fotonok keltettek részecske, antirészecske, párokat, stb. Ebből az jött volna ki, hogy a végén, amikor elfogynak a részecskék, csökken a hőmérséklet, akkor fotonok már nem tudnak új részecske, antirészecske párokat kelteni, részecskék találkoznak az antirészecskékkel, minden szétsugároz, maradnak a fotonok. Megbeszéltük, hogy ennek a paradoxonnak, hogy mégis van itt néhány részecske, ennek az a megoldása, hogy kezdetben, tehát a fizika alaptörvényeiben nem teljesen szimmetrikusan szerepel az anyag meg az antianyag. Viselkedésükben van egy icipiciri különbség, valahol a 9. tizedes egyben. Durván szóval úgy lehet fogalmazni, hogy az antianyag egy kicsit bomlékonyabb, instabilabb. És ez annak felelt meg, hogy akkor, amikor sok részecske rohangászott, akkor nem teljesen egyforma számba volt mondjuk egy adott térfogatban a részecske, kemény antirészecske, hanem durván szólva 10 milliárd protonra jutott 10 milliárd mínusz egy antiproton, vagy 10 milliárd antiprotonra 10 milliárd plusz egy darab proton. Ezt úgy lehet elképzelni, megint csak annak idején voltak ilyen modellek, hogy közlekedő edényekkel modellezzük a különböző fajta anyagokat. Ez a szint, a vízszint, az a hőmérsékletnek felel meg. Amikor magasan van a vízszint, hát akkor láthatóan az egyensúly miatt ugyanannyi anyag van az egyikben, meg a másikban. És amikor ilyen nagyon magasan van a szint, akkor nem lehet észrevenni, hogy az egyik edénynek a feneke egy milliméterrel lejjebb van, mint a másik. Hát tessék az olajtartályokra gondolni, hogy az egyik egy milliméterrel lejjebb van, hát Istenem. De amikor csökkent a hőmérséklet, az csökkent a szint, és elfogyott, átalakult másba, akkor kiderül az a szitu, hogy az egyik tartályfenek egy picit lejjebb van, a másikból már elfogyott az anyag, ennek a fenekén még maradt egy kicsi. Hát amikor az utolsó kortyokat keresgéli az ember a tartályba, akkor már nem mindegy, hogy maradt vagy nem maradt, az egyikben maradt. Így lehet akkor elképzelni, hogy a 10 milliárd proton és a 10 milliárd antiproton annihilálódott, lett belőle 10 milliárd foton, és maradt még egy darab proton. Erről annak idején részletesen beszéltem. Tehát ez az antianyag problémának a jelenlegi hipotéziseink szerint a megoldás. Ennek a nyoma a világegyetemben az, hogy ma a világban egy protonra körülbelül ez a 10 milliárd foton jut. Nagyságrendileg kell, nem pontos adat. Ez átszámítható arra az adatra, hogy jelenleg a háttérsugárzás az 3 Kelvin hőmérsékletű. Ugyanis ezek a fotonok, ezek jelenleg a háttérsugárzást alkotják. Természetesen ez megint nem pontos, hiszen azóta, mióta a háttérsugárzás létrejött, azóta már születtek csillagok, és a csillagok is gyártottak néhány fotont. Például a nap is. Ki lehet számítani, hogy a csillagok által a világegyetem kezdete óta legyártott fotonoknak a száma, az csak töredéke az ősrobbanás óta megmaradt fotonokénak. Nyilván jobban látja az ember a napnak a fotonját, mert az a látható tartományban esik, nagyobb energiájú, de számbelileg azok a most már rádiótartományba átcsúszott fotonok vannak többségben, akik még a ősrobbanástól maradtak. Tehát első közelítésben nagyságrendi becslésnél mondhatjuk, hogy lényegében azok a fotonok vannak itt, akik annak idején ebben a folyamatban keletkeztek, és azóta is megvannak, és most a háttérsugárzást alkotják. Tehát átszámíthatom 3 Kelvinre. Lényegében az, hogy a világ ma 3 Kelvin hőmérsékletű háttérsugárzása van töltve, az abból az adatból adódik, hogy mekkora volt az aszimetria az anyag és antianyag között, ami nem történeti dolog, hanem pillanatnyi tudásunk szerint be van építve az alaptörvényekbe. Tehát a részecske, antirészecske aszimetria az a hogy kell mondani, ez a törvényekben van, az nem a történetben. Természetesen az egész kapcsolatban rögtön már itt felmerül, hogy hát mi volt előbb, a világ vagy a törvények. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az Úristen előbb fölírta a fizikai törvényeket, és akkor kiadta, esze, csináld, táguljál, stb., de tartsd be ezeket a szabályokat. Vagy maga a világ hordozza ezeket a törvényeket, szóval ez ennek egy megvalósása, ezen sokat lehet filozofálni, de eredménye nem nagyon van. Mindenesetre az, hogy 3 Kelvin hőmérsékletű a háttérsugárzás, ennyi idővel, tehát 10-18 másodperccel a nagy bomb után, az közvetlenül ennek a részecske fizikai aszimmetriának az adatából kiszámolható. Akkor most feltelti az ember a kérdést, hogy mi lenne, hogyha ezt a részecske fizikai elméletben megvúvó pici paramétert, ami ott azt mondja, hogy valahol a 9. tizedes egyben van egy kis különbség az anyag meg az antianyag között, ezt egy kicsit módosítanak. Nem a 9., hanem a 12. vagy a 7. tizedes egyben lenne a különbség. Hát oly mindegy nekünk, nem? Hát az anyag meg az antianyag majdnem egyforma, icili-picilit különbözik, hát én úgyse veszem észre. Na, mi történne? Például ez az érték, amit S-sel szokás jelölni, mert ez nagyjából az univerzum entrópiájának felel meg, hogyha ez mondjuk 10-15-en lenne, nem 10-10-en, akkor a hőmérséklet 500 Kelvin lenne. Tehát a háttérsugárzás hőmérséklet 500 Kelvin lenne. Talán többen tudják, hogy ez nekem minden nagyon érzékeny pontom, mert ekkor nem lenne a világegyetemben idegsör. Tehát, hogyha a háttérsugárzás 500 Kelvin, ami ugye 200 Celsiusnak felelne meg, akkor nem lenne folyékony víz a világban. És egy ilyen világban nyilván nem lenne folyékony vízen alapuló élet. Illetve hát az ember elkezd töprengeni mindenféle ortopéd dolgokon. Lehetséges-e 200 Kelvin nem folyékony víz? Bocsánat, 200 Celsiuson. Például hol van itt legközelebb? Például a Pakson. Az atomreaktornak a primer körében ott nagy nyomású víz kering, majdnem 300 Kelvin, és folyékony, mert nagy nyomáson folyékonyan tartják. Amikor az első atomerőműveket szétszették, amikor lejárt az életük, akkor a primer körben találtak algákat. Tessék elképzelni, ott éltek, benne a szép, a sötétben, a forró és rádióaktív vízben 20 éven át vidáman ott éldegéltek. Még a kalgon se szedte le őket, szóval az élet az sok mindent kibír. Azon lehet töprengeni, hogyha ennyi lenne a világ átlag hőmérséklet, akkor bizonyos nagy nyomású helyeken esetleg ott stb. Létrejöhetne. Ilyenek vannak ott az óceán mélyi füstölőknél, ott is több száz fokos a víz, és ott is van élet. Létrejöhetne. Hát ezzel úgy töprenket az ember. Ha jól csavarjuk, akkor kicsit tovább a paramétereket, ne 10-15-en, 10-18-on lenne, akkor a hőmérséklet már 10-5-en Kelvinnél nagyobb lenne, és ekkor már nincsenek atomok. Mert ez már az ionizációs hőmérséklet fölött van, akkor az anyag még ma is plazma állapotú lenne. Stimmel? És hogyha még egy kicsit nagyobbra vennénk ezt a paramétert, tehát odébb tennénk ezt az arányszámot, hogy mennyi a protonok és a fotonok számaránya, tehát csökkentenénk a részecske fizikai aszimmetriát, akkor már 10-22-en lenne ez, és akkor a világ még mindig 10-10-en Kelvin hőmérsékletű lenne, akkor még atommagok se lennének, mert az atommagokat is szétvernék a fotonok. Az ember azt mondja, hogy hát Istenem, hát akkor ez csak azt jelenti, hogy a dátumot szúrtuk el. Nem 10 milliárd évvel, vagy 13 milliárd évvel a nagybum után lenne élet, hanem 120 milliárd évvel. Akkor melegebb lenne most, tehát későbbre lehűlne annyira, hogy akkor jönne létre az élet. Azért durvább a dolog. Rajzoljuk le ezeket a görbéket a hőmérsékletet az idő függvényébe. Itt van a mi világunk. Itt van az, hogy ma, tehát 10-18 másodperccel a nagy bum után. Valamikor a hőmérséklet lehűlt, elérkezett a szoba hőmérséklethez, aztán azóta hűlt tovább a háttérsugárzás, és most 3 kelvines. Azt mondja az ember, hogy ha ez az S adat, ez nagyobb lenne, akkor egy másik ilyen görbén hűlne a világ. Ma még mondjuk 600 Kelvin hőmérséklet lenne, de később egyszer majd, mit tudom én, 100 milliárd év múlva, akkor már lehűlne annyira, hogy 300 Kelvin lenne, és aztán még később lenne 3 Kelvines a hőmérséklet. Probléma az, hogy mire idáig érnénk a világban, addigra kihunytak a csillagok. A csillagok ugyanis tipikusan ilyen 10 milliárd éves életkorúak, tehát a nap ugye épp a felénél tart, a nap az itt kihal. Hogyha ez történne, akkor amikor lehűlne a környezeti hőmérséklet, a háttérsugárzás hőmérséklet annyira, hogy létrejöhessen a víz, akkor nem sokáig élvezhetnénk ezt a vizet. Jelenleg ugye a sztori úgy ment, hogy a csökkenő hőmérséklet egy ideig egyértelműen jellemezte a világegyetemet, de valamikor ugye a film, félmillió évvel a nagy bum után, valamikor akkor elkezdődött ez a szétválás, a gravitációs instabilitás, amiről már beszéltünk. Szétszakadozott az anyag gázfelhőkre, és azok elkezdtek összesűrűsödni, és akkor azoknak a belsejében ismét melegebb lett. Tehát akkor már nem lehet általában a világegyetem hőmérsékletéről beszélni, mint a háttérsugárzás jellemez, hanem az egyes helyeken az atomos anyag az ismét fölmelegedett. Speciál a Földön beállt egy olyan hőmérséklet, 300 Kelvin, ami a háttérsugárzást korábban jellemezte. És most a háttérsugárzás itt van, és hideg, a Földön meg meleg van ahhoz képest. Tehát különböző hőmérsékletű dolgokon. Miért van ez? Mert süt a nap. És a nap kozmológiai korszakokon át, tehát 10 milliárd évig tud sütni. És ezért a Földön stabilan megmarad ez a hőmérséklet, tehát stabilan most már több milliárd éve van víz. Ezt a geológiai leletek is bizonyítják. Hogyha ez a szitu lenne, hogyha nagyobb lenne ez a bizonyos S érték, akkor mire elérkeznénk idáig, hogy legyen víz a világban, akkor már nem lennének csillagok. Akkor a hőmérséklet megérkezne a 300 Kelvinhez, aztán tovább csökkenne, és egyszer csak elérni a 200, vagy mondjuk a 373 és a 273 között, akkor lenne egy rövid korszak a világban, amikor éppen lehetne folyékony víz, de annak hamar vége lenne. Mert azt nem helyi viszonyok, csillagok meg egyebek stabilizálnak, hanem az általános hűlési tendencia, és akkor a hűlés közben egyszer van egy olyan korszak, amikor az ember éppen jól érzi magát, előtte túl meleg van, utána túl hideg, kész, vége, és többet nem lesz víz, mert már nem lesznek csillagok, amik felmelegítenék. Ez az S paraméter egy néhány nagyságrenddel nagyobb lenne, azaz az a bizonyos részecske fizikai aszimmetria nem a 9., hanem 12., 13., 11. lenne, akkor nem lenne olyan korszak a világegyetemnek, amikor tartósan lennének olyan hőmérsékletű helyek, ahol esetleg a vízben amőbát lehetne gyártani. De még durvább dolog az, hogy egy ilyen nagyobb S az sugárzási dominanciát okozna. Ez az ábra is volt annak idején, ezt logaritmikusan kell érteni, hogyha az idő függvényében nézzük az atomok által képviselt anyagnak az energiasűrűségének a csökkenését. Az energiasűrűség az a részecske sűrűséggel arányos, C4-ig. Hát ha tágul a világ, benne van egy adott térfogatban van valamennyi atom, hogyha ez kitágul kétszeresére, akkor 8 részére csökken a sűrűség, hiszen ugyanannyi részecske van benne. Tehát 1/R köbbel változik az atomos anyagnak a sűrűsége. Annak idején beszéltünk arról, hogy a sugárzásnak a sűrűsége az nem 1/R köbben, hanem 1/R a negyedikennel változik, tehát gyorsabban változik, mert nem csak ritkulnak a fotonok, hanem egy-egy fotonnak az energiája is csökken, a fotonoknak, mint elektromágneses hullámoknak a hullámhossza nő, frekvenciája miatt csökken. Tehát a fotonos anyagnak a sűrűsége gyorsabban csökken. Ma ott tartunk, hogy 4 nagyságrenddel kisebb a sugárzásnak, ennek a háttérsugárzásnak az energiasűrűsége, mint az atomos anyagé, ezért el lehet hanyagolni a háttérsugárzást. Ha visszamegyünk a múltba, akkor volt egy pillanat, előtt a sugárzás dominált a gravitációban. Hogyha nagyobb lenne ez az érték, akkor egyrészt ma melegebb lenne a világ, másrészt még mindig a sugárzás dominálna. Az atomos anyag lebegne a sugárzásnak a tengerébe, és nem lett volna képes erre a bizonyos gravitációs összesűrűsödésre. Tehát egy sugárzás dominálta univerzumban nem lennének galaxisok, se csillagok, se semmi. Még mindig abban a korszakban élnénk, amikor a sugárzás úgy egyenletes állapotban tartja a világot, kószálnak benne az elszórt atomok, de nem tud belőlük semmi struktúra tovább épülni. Egy ilyen világban tehát nincsenek galaxisok és csillagok. Akkor az egyik eset az, hogy ha lennének csillagok, akkor valamikor létrejönnek, akkor addigra utána megfagyna a víz, de ma még nem tudnának létrejönni. Egészen más lenne az egésznek a sztoria. Nyilván érdemes részletesen végigszámolni, hogy egy ilyen adott entrópiájú világban mikor jönnének létre a csillagok, mennyi idő alatt égnének ki. Az jött ki az ilyen részletesebb számolásokból, hogy nem nagyon lehet ezzel az S paraméterrel játszani, nem nagyon lehet megváltoztatni, hogyha azt akarjuk, hogy egyáltalán bizonyos időben létrejönnek a csillagok, tartósan világítsanak, és akkor ezzel tudjanak olyan körülményeket, olyan hőmérsékletet teremteni a környezetükbe, ami alkalmas az életre. A fene gondolta, hogy az anyag és az antianyag közötti apró kis különbségnek a paraméterén múlik ez. Azt nyilván érezzük, hogy ha nem lenne különbség, teljesen nem lenne különbség az anyagunk az antianyag között, akkor minden szétsugázott volna, nem maradt volna anyag, és akkor nyilván nem lennénk itt. De az, hogy mennyire különbözik, elsőre azt gondolná az ember, ha egy kicsit különbözik, akkor már is marad anyag vagy antianyag, amelyik marad, azt hívjuk anyagnak, és akkor majd lesz élet. De nem mindegy, hogy milyen arányban különbözik, mert ennek a hajdani egyensúlynak a visszfénye, a sugárzása az ennyire beleszól a későbbi világ történetébe. Nézzük valami egészen más típusú történetet, ez sokszor szerepelt annak idején, amikor a csillagokról beszéltünk, egyáltalán elemi részecskéknél. Van ez a négy fajta elemi részecske, proton, neutron, elektron és neutrino. Ezeknek ez az alapvető átalakulási folyamata, és ezt át lehet rendezni, ezt az egyenletet. Tehát például innen kivonok egy elektront, átteszem ide, akkor itt antielektron, az pozitron lesz, és átteszem a neutrinot oda, mint antineutrinot. Szóval ennek az egyenletnek mindenféle variációja valódi fizikai folyamatokat ír le. Amikor még elég meleg volt az ősrobbanás idején, akkor ezek a folyamatok oda-vissza végbe mentek minden lehetséges verzióba, és hát termodinamikai egyensúly volt. Talán emlékeznek, annak idején lerajzogattam meg én, mint közlekedő edények, a négy fajta anyag egy-egy ilyen tartálynak felel, meg össze vannak kötve, és a termodinamikai egyensúlynak a Boltzmann-féle képete mondja meg az elosztást. Amikor a hőmérséklet elég nagy, akkor akármi van itt a számlálóban, akkor osztva a nagy hőmérsékletre az kicsi, E ad mínusz kicsi az 1. E ad nullában van a kitevőben az 1. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon nagy a hőmérséklet, akkor a különböző anyagfajták aránya állandó. Ugye ide mi van írva? Az energiája egy-egy részecskének, az pedig durván a részecske tömege szer a C négyzet. Ez van a kitevőben. Nagy hőmérsékleten ezek az arányok egyek, ugye az felel meg annak, amikor a tartályok magasan vannak töltve, és akkor kb. Ugyanannyi anyag van, a kis különbség a fenekén elanyagolható. Most meddig tart ez az egyensúly? Erről is volt szó annak idején. Világegyetem tágul és hűl. És ahogy tágul és hűl, a részecskék egyrészt egyre kisebb valószínűséggel találkoznak, mert ritkábban vannak. Másrészt, amikor találkoznak, akkor kisebb energiával reagálnak, és a részecske fizikában az is számít, hogy mekkora energiával találkoznak, mert nem elég találkozni, egyszerűen, mint hullámok áthullámozhatnak egymáson, és csokkal mennek tovább. Tehát ahhoz, hogy megjött a tepi. Hogy van, mire a világegyetem kitágul és lehűl, addig jön tep is. Jó. Szóval a tágulás és hűlés miatt egyszer csak elérkezik az az eset, amikor ez a reakció már leáll. Tehát már nem találkoznak számottevő valószínűséggel ezek a részecskék, megszűnik a termodinamik egyensúly. Durván úgy lehet elképzelni megint csak, hogy szétszedik ezt a közlekedő edényekből álló rendszert, elvágják a csöveket, és akkor megnézzük, hogy na mi maradt, melyik tartályban mennyi maradt. Az, hogy mekkora hőmérsékleten szedődik szét a tartály, az két dologtól függ. A világegyetem tágulásának ütemétől, amit olyan adatok szabnak meg, mint a gravitációs állandó, illetve a Hubble állandó, ami a világ tágulását méri. Másrészt a gyenge kölcsönhatásnak, ami ezt a folyamatot viszi, annak az állandójától. Ugye beszéltünk annak idején, az elektromos kölcsönhatása a jellemző, az elektrotöltés, az elemi töltés, mint egy ilyen, az mondja meg, egy elemi objektum az milyen erősen csatolódik hozzá az elektromos mezőhöz. Hát a semlegesek azok nem csatolódnak, azokat nem érdeklik a fotonok. A töltés mondja meg, hogy milyen erős ez a csatolás. Egy hasonló adat jellemző a gyenge kölcsönhatásra, és azt nem szoktam fölírni, de majd itt valami szerepelni fog, ilyen GW-vel, tehát a víg, a gyenge kölcsönhatásnak az állandójának szokás ezt nevezni. Tehát minden esetre az alapfizikából ki lehet számítani azt, hogy mikor szedik szét a tartály, mekkora hőmérséklete. Most nézzük meg, hogy mi marad az egyes objektumokból, attól függően, hogy mekkora ez a hőmérséklet. Ugye itt a képennek a kitevőjében, itt a tömegkülönbségszer a C-négyzet van, tehát egy ilyen delta M-szer C-négyzet. Hogyha a lecsatolódásnak a hőmérséklete K-szor-T-ben elbeszélve sokkal kisebb, akkor itt a nevező kicsi, számláló nagy, akkor E ad mínusz nagy, az kb. Nulla. Tehát durván szólva elfogy a neutronoknak a száma nulla. Úgy lehet elképzelni, hogy a neutronok mint egy kicsit följebb lennének, ez egy iciri-piciri az egyéb adatokhoz képest, de ebből a tartályból már elfogyott a víz, ebben még marad egy kicsi, és ekkor szedjük szét, akkor a világban nincsenek neutronok. Okay. Mi van akkor, hogyha fordítva igaz a dolog, hogyha a K-szor-T a szétszedés pillanatában sokkal nagyobb, akkor még magasan vannak töltve a tartályok, és akkor még kb. Egyforma mennyiségű neutron megprotonba. Mi van akkor, amikor ez a K-szor-T ez körülbelül egyezik a delta MC-ben, akkor kb. 1 van a kitevőbe, E ad mínusz 1, 1 per 2,3, az körülbelül 1, vagy 1 tized. Jó, ennyi. Akkor mind a kétféle anyagból marad, amikor szétszedik a tartályt, de lényeges különbség lesz köztük a mennyiségük között. Ahhoz, hogy ez az összefüggés fennálljon, ahhoz ennek a képletnek kell teljesülni, tessék úgy ízlelgetni. Van benne gravitációs állandó, Planck állandó fénysebesség, ezek mindenben vannak. Ott van az elektron tömege, itt is, és itt van ez a bizonyos gyenge kölcsönhatást leíró állandó. Ezek egymástól független fizikai adatok, legalábbis addig, amíg nincs meg a nagy egyesített, a nagyon-nagyon-nagyon nagy egyesített elmélet, amiben mindent, amit tudunk a fizikáról, azt nem csak egy könyvbe írtuk, hanem ténylegesen egy elméletbe gyúrjuk. Ezek jelenleg a fizika különböző fejezeteiből vett dolgok, és ráadásul egyik sincs megmagyarázva, megmértük ennyi. Ha miért annyi a gravitációs állandó, mert megmértük, és annyi. Na most, döbbenetes módon ez a helyzet. Tehát ez a két dolog, ez körülbelül egyenlő egymással. És ezért így néz ki a szitu, hogy ez a kettő kb. Egyforma. Mi történne, ha nem ez lenne a helyzet? Később, amikor, arról is beszéltünk sokat, amikor már ez a folyamat leállt, tehát új protonok, neutronok már nem keletkeznek, az egyediségüket megőrzik, akkor jön az, hogy ennek a folyamatnak egy átrendezett verziójával a neutron elbomlik. Átvisszük a neutrinót a másik oldalon, a neutron elbomlik protonra, elektronra, meg antineutrinóra. Mert ezért nem lehet a boltba neutront kapni, hidrogéngáz lehet kapni, neutrongáz nem, mert a neutrongáz 15 perces felezési idővel elbomlik. Kivéve azok a neutronok, amik idejébe férhez mentek, erről is volt annak idején szó. Volt egy rövid idő, ott az első néhány percben, amikor a neutronok egy része találkozott protonokkal, deuteront, illetve később héliummagot hoztak létre, és akkor egy kicsi energiát kisugároztak, hát ugyanazt, amit a nap világít, és ezzel a rendszernek csökkent a tömege, egyenlő MC négyzet alapon, és akkor a deuteronba, illetve héliummagba kötött neutron már nem képes elbomlani, ezzel a reakcióval, tehát a atommagba kötött neutron már stabil. Tehát, hogyha maradt egy csomó neutron, akkor azok egy része találkozik a protonokkal, és megmarad. Most képzeljék el, hogyha ez lett volna a szituáció, hogy kb. Ugyanannyi proton marad, mint neutron. Akkor minden proton találkozott volna neutronokkal, és akkor mi lenne az arány? Akkor a kezedben meglevő hidrogének a 100%-a átalakult volna héliummá. Most ez az a kritikus adat, amivel szokták tesztelni a kozmológiai elméleteket, hogy ez a kezdeti, az első 3 percben lezajló reakció, az a hidrogén 25%-át átalakította héliummá, tehát a csillagok előtti anyagnak 25%-a már hélium volt. A csillagok már eleve egy negyedrész héliumot tartalmazó anyagból indultak. Ha ugyanannyi proton, mint neutron lett volna, akkor a csillagok 100% héliumból indulnának. Mi nem lenne a Hertzsprung-Russell diagramon akkor? Fősorozat. Mert a fősorozatbeli csillagok azok azzal foglalkoznak, hogy hidrogént égetnek héliummá. Azt még hagyja, hogy nem lenne fősorozat, hát nyilván az egész csillagfizika durvább lenne, mert akkor rögtön héliumból kéne tovább építkezni, de hát nem maradna hidrogén. Nem lenne víz. Egyáltalán nem lenne hidrogén, nem lenne víz, nem lenne DNS, mert az például sok hidrogén, nem lenne sör, stb. Szóval ilyen érdekes dolgok, amik a világhoz kellene, szóval nem lenne csillagász, mert a csillagász jelentős része az víz. Tehát ilyesmik nem lennének a világban, hogyha ez az adat egy kicsit úgy változna, hogy ez a K-szor-T, tehát a bal oldal, hogy van? Hol volt? Ha ez az adat egy kicsit nagyobb lenne ennél az adatnál. Ezek mind iciri-piciri számadatok. Hát a fene gondolta, hogy ennek a sok különböző, a fizika, részecske fizika különböző tartományaihoz tartozó paramétereknek, így kb. Véletlenszerűen meg kell egyezni ahhoz, hogy a világban egyáltalán maradjon hidrogén. Az ember meggondolja, hogy na most hogy is van ez, hogy egyáltalán miért nehezebb a neutron a protonnál? Ugye itt volt ez, hogy neutron mínusz proton tömeg volt. A neutron nehezebb, azt mindenki tudja, de nem nagyon. Az elektron tömegének 1836-szorosa a proton tömege. 1837-szeres a neutron tömeg. Tehát egy durván szóval egy elektron tömeggel meg egy kicsivel még nehezebb a neutron, mint a proton. És azért képes arra a bomlásra, amit itt mutattam, hogy a neutron elbomlik protonra, meg elektronra, meg még jut még valami energia a neutrinóra is, mert hogy az ő tömege ennek a kettőnek a tömegénél egy kicsit még nagyobb. Na de, hát miből áll? Itt van lerajzolva. Ez itt a skála, itt a proton tömeg, itt a proton plusz elektron tömeg, és a fölött van való a neutron, de egy proton meg két elektronnál már kögyebb. Úgy tessék ezt az ábrát elképzelni, hogy ez itt egy egység, ez meg 2000 egység körülbelül. De mi szabja meg, hogy a neutronnak meg a protonnak mekkora a tömeg? Hát a belső szerkezetük. Miből áll a proton meg a neutron? Kvarkokból. A proton két U-kvarkból, meg egy D-kvarkból, a neutron két D-kvarkból, meg egy U-kvarkból áll. Mekkora a kvarkok tömege? Hát senki sem tudja pontosan, mert nem lehet kiszedni őket onnan. De a satszok és az egyéb közvetett mérések azt mutatják, hogy körülbelül 100 proton tömegnyi. Hogy lehet akkor 300 egységből létrehozni egy egységnyit? Hát a kötési energia miatt. Ugye azt megtanultuk, hogy a deuteronnak a tömege egy kicsit kisebb, mint a proton meg a neutron tömege, mert közben, amikor egyesültek, egy kis energiát kisugároztak. Hát a protonnak a létrejötte az ennek a extrém verziója lehet, tehát hogyha valamikor volt olyan állapot, valamikor az univerzum első másodpercében, amikor szabad kvarkok voltak, akkor egy-egy szabad kvarknak körülbelül 100 proton tömegnyi volt a tömege, amikor találkoztak, akkor abból a 300 egységnyiből 299-et kisugároztak, és maradt egy egységnyi tömeg. Tehát annyi a kötési energia, jól meg van kötve. A neutron szintén 299 egységet kisugároztak, de a maradék tömeg egy ezreléknél kicsit különbözik. Tehát mind a kettő körülbelül ugyanolyan struktúrájú, csak egy picit, iciri-piciribe, tehát annak a 300 résznek az egy ezrelékében különbözik az, hogy mekkora tömegűek lettek ezek az állapotok. A részecske fizikusok évtizedek óta dolgoznak azon, hogy kiszámítsák a proton tömegét. Miért nem mérik meg? Nyilván megmérték. De ma már rendelkezésünkre áll az alapelmélet, amit úgy hívunk, hogy kvantumszindinamika, ami leírja a kvarkok kölcsönhatását, és minden fizikus leteszi a nagy esküt, hogy ez ennek a helyes elmélete. Tehát tudjuk az alaptörvényt, ez megint olyasmi, mint amiről itt az elején beszéltem. Innen konkrét számadatokat levezetni matematikailag rettenetesen nehéz. Nem működnek a szokásos matematikai technikák, ahogy a fizikusok számolgatni szoktak, mert a fizikusok olyanokhoz dolgozták ki korábban a matematikát, mint amit az előbb mondtam, mondjuk a proton meg a neutron egyesülésénél, sülnek, és a tömegnek egy ezreléke felszabadul energia során. Az, hogy a 99,9%-a felszabadul és marad egy kicsi, ez egy egészen más típusú folyamat. Ennek a leírására nincs meg, vagy nem állt rendelkezésükre a matematika. Mióta ez a 70-es évek elején felmerült ez a kérdés, azóta lázasan dolgoznak azon, hogy a kvantumszindinamikának ezeket az alapkövetkeztetéseit, hogy az a kvarkokból összeáll egy proton meg egy neutron, ezt numerikusan is ki tudják számítani. A világ legnagyobb számítógépei ma is futnak, és ma éjszaka is dolgoznak rajta, stb. Szóval ezt már több évtizede teszik. És belátható távolságon belül, azaz néhány évtizeden belül van az, hogy ténylegesen ki fogják számítani, hogy mennyi a proton meg a neutron tömege. Ez egy nagyon bonyolult folyamatnak az eredménye, és hát tisztelhetjük a természetfelelőst, hogy ilyen ügyesen csinálta meg, hogy ezek nagyjából egyformák, de azért a neutron egy kicsit nehezebb lett. Mert mi lett volna, hogyha fordítva megy a helyzet? Hoppá! Képzeljétek el azt a világot, amiben nem lenne tepi. Na hát akkor... Az egy olyan világ lenne, hogyha a proton lenne egy picivel nehezebb, mint a neutron. Mert ugye most a neutron nehezebb. Ha ennek a Máig pontosan részleteiben nem értett kvantumszindinamikai kölcsönhatásnak valamilyen apró paramétere miatt. A proton egy ezrelékkel nehezebb lenne, mint most. Akkor ő lenne a nehéz, és ő bomlan el azzal a pirossal fölött reakcióval neutronnál, meg pozitronnál, meg neutrinóval. A pozitron találkozna, az elektronnal szétsugározna, a világban nem maradna más, hiszen a világban nem maradna más, csak neutronok. Aki olvasta a Lemnek a kiberiádáját, azt mondja, mindenkinek tudom ajánlani, tudja, hogy ott egyszer valami nagy gép kapott egy olyan feladatot, hogy csináljon semlegességet. Először kasztrált robotokra gondolt meg ilyesmi, de aztán utána legyártott egy csomó neutront. Ott volt a neutronfelhő, neztek, ezek semlegesek. Hát akkor ilyen lenne a világ. Képzeljék el tehát ezt, hogy a protonok a nehezebbek, egy icili-picilivel valami paraméternek az ezrelékes megváltoztatása miatt, akkor a protonok már annak idején, 10 perccel a nagy bum után elbomlottak volna neutronokká, ma már hírből sem ismernénk, hogy valaha voltak protonok, meg elektronok. Mert mi maradt volna semleges neutronok? Ebben a világban nem lennének atomok. Nem, hogy hidrogénatom, semmilyen atom nem lenne. Nyilván mi sem lennénk, és mi sem töprenkednénk azon, hogy milyen érdekes dolgok ezek az atomok. Amikor ezt egyszer vegyészeknek előadtam, hát akkor többen ott a kardjúgóba akartak dőlni, mert hogy a vegyészek azzal foglalkoznak, hogy vannak atomok, és azok egymással egyesülnek mindenféle módon. Hogy a világ egyrészt olyan, hogy valamikor nem voltak atomok, valamikor meg nem lesznek, és hogy egy ezreléken múlik az, hogy egyáltalán vannak atomok, hát ez ugye az önbecsülésüket egy kicsit bántott. Szóval mindesetre egy olyan világban, ahol a kvantumszindinamikai kölcsönhatásnak a alapparaméterét egy picit áthangolva a proton lenne nehezebb, hát most a mekkora különbség van, nézzünk rá, két darab U, meg egy darab D, két darab D, meg egy darab U kvark, meg egy csomó gluon, iciri-piciri különbség, ezen múlik az, hogy egyáltalán vannak ebben a világban atomok. Na nézzük tovább, hogy még néhány ilyen jellegű példát. Ha már csillagászok vagyunk, akkor nézzünk a csillagok belsejébe. Sok szó volt annak idején arról, hogy miféle magreakciók mennek végbe a napban, vagy a fősorozatbeli csillagokban. Tegyük fel, hogy eddig minden sikeres volt, és maradtak protonok, hát akkor a protonok a csillagokban egyesülnek. Két proton találkozik, udvariasan köszönnek és visszapattannak. Pontosabban, hogyha most itt két proton találkozik, akkor messziről eltaszítják egymást. A csillagokban, hogyha elegendően nagy energiájuk van, és miért van nagy energiájuk, mert a csillagnak a megfelelő nagy tömege középen nagy nyomást hoz létre, és a nagy nyomású gázban gyorsan szaladnak a részecskék, akkor a protonok esetleg megközelíthetik egymást úgy, hogy összeérjenek. Többször mondtam már a bogáncs hasonlatot, hogy a magfizikai folyamatokat úgy kell elképzelni, hogy a bogáncsot dobálunk, ha elég közel vannak, akkor összeragadnak a részecskék. No, de a protonok nem tudnak összeragadni. Hanem, ha éppen akkor, amikor közeledik egymáshoz a proton meg a másik proton, akkor az egyik ezzel az előbb felvázolt folyamattal, amit ide fölírtam, ezzel elbomlik neutronra meg pozitronra meg neutrinóra, akkor az így létrejövő proton meg neutron már tud egyesülni egy deuteronnál. Figyelem, az előbb arról volt, hogy a proton nehezebb lenne, akkor megy ez a reakció. Most a proton nem nehezebb, ehhez a reakcióhoz energia kell. Ha gyorsan szaladnak, akkor a mozgási energiájukból egy kicsit arra tudnak fordítani, ellopják a nagy mozgási energiát, és abból kölcsönvéve el tudnak bomlani. A proton meg a neutron már össze tud ragadni, így létrejön a deuteron, és akkor itt a kötésnél felszabadul fotonok formájában némi energia, ettől világít a nap. Ez a folyamat, ami itt lezajlik, ez a gyenge kölcsönhatás által kormányzott folyamat, lassú és ritka. Csillagban egy proton másodpercenként több száz milliárdszor ütközik másik protonokkal, de eközben ez nem történik meg, tehát visszapattan. Egy protonnal tipikusan 1 millió évenként történik egy ilyen esemény, hogy éppen a megfelelő pillanatban átalakul neutronná, és ezért létre tud jönni. Hál' Istennek a csillagban van elég proton, ezért nem kell sokáig várni, hogy néha a nap kibocsásson egy fotont. Mindenesetre ezt az egészet a gyenge kölcsönhatás kormányozza. A csillagban végigmenő magfúziónak a későbbi lépései, hogy a deuteronok egymással reagálva hélium-3-má, illetve hélium-4-jé alakulnak, ugye ez a hélium-3, amit az oroszok bányászni akarnak a Holdon. Tehát ezek a további folyamatok, tessék megszámolni a piros meg a zöld golyókat, a protonokat meg a neutronokat, itt már nem változik meg ezeknek az egyedisége. Itt megváltozott piros golyóból zöld golyó lett. Itt már csak átrendezzük a golyókat. Tehát nem kell részecske fizikai kotyvasztást csinálni, csak másképpen osztani ugyanazt. ezt az erős kölcsönhatást csinálja, ezért ez gyors. Ezeknek a folyamatoknak a karakterisztikus ideje a másodperc töredéke. Ennek meg millió éves. Ezért úgy lehet elképzelni, ezt is lerajzoltam annak idején, hogy van a nagy tartály, hidrogén, ez alakulhatna tovább, meg ilyen közlekedő edényekkel, de az elején ott van egy biztonsági szerep, nem engedi lezúdulni az egészet, csak csöpögteti. A gyenge kölcsönhatást csinál ezt a biztonsági szerepet, pöty, szép lassan, és ezért akkor eltart 10 milliárd évig, amíg a napban elfogy a hidrogén. Na most ahhoz, hogy ez a folyamat így, ahogy, tehát így ez van, ahhoz, hogy ez menjen, ahhoz az kell, hogy a deuteron létezzen. Mi múlik a deuteron létezésen? Hát rajzolhatjuk a deuteronnak az ilyen energiaszerkezetét, egy ilyen potenciál gödörös ábrám. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy protonnak az energiáját rajzolom le a neutrontól való távolság függvényében. Ha messze van a proton a neutrontól, akkor nulla az energia. Ha elég közel jön, hopsz, beesik a potenciál gödörbe, tehát vonzó erőt érez. Ez lenne a klasszikus leírás. Nyilván nem ilyen szögletes, hanem ilyen kátformájú potenciál gödörrel lehet modellezni. Oda megy, hopsz, beesik. És akkor ez a különbség energia felszabadul és kisugárzódik. De az egészben beszól a kvantummechanika. Ugye Heisenberg mondta, hogy delta x-szer delta p az körülbelül hávanás. Tehát, hogyha egy objektumot egy delta x tartomány, méretű tartományba akarok bezsúfolni, akkor ennek delta p mozgási energiája, impulzusa lesz, és abból kéne számítani, mennyi mozgási energia. Kisebb helyre zsúfolom, nagyobb lesz a mozgási energiája. Ez a kvantum nyüzsgés, ami számolható, és az hozzáadódik az energiához. Tehát nem elég itt a potenciálokkal számolni, hogy beesett a potenciál gödörbe, ott neki még nyüzsögni kell, és az ad neki valamennyi energiát. A deuteron esetén az történik, hogy ennek a gödörnek a nagy részét kitölti, tehát nem ide esik le a gödör fenekére, hanem a nyüzsgés miatt ennyi lesz az energiája. Tehát csak ennyi a kötési energia. Tetszik érezni? A nap nem ennyi energiát sugároz ki részecskénként, hanem csak ennyit, mert nem tud idáig leesni, mert annyira kell nyüzsögni, hogy itt fönnmarad. Mi múlik, hogy mekkora ez a szint a kvantum nyüzsgés? Hát Planck állandó, meg hasonló típusú adatokon, meg a proton méretén. Mi múlik ez a gödör mélység? Hát az meg az erős kölcsönhatáson. Az, hogy a deuteron létezzen, az ezen adatoknak az összhangján múlik. Ez a kötési energiának, a gödör mélységnek az 1%-a. Ha a kvantum nyüzsgés egy kicsit nagyobb lenne, vagy a gödör mélysége kicsit kisebb, akkor már nem létezne, 1%-kal, akkor már nem létezne a deuteron. Tehát mondjuk csak a kölcsönhatások erősségével játszva, adott Planck állandó stb. Mellett, ha egy picit gyengébb az erős kölcsönhatás 1%-kal, akkor a deuteron nem létezik. Akkor nem tud begyulladni a csillag. Akkor elzárták a biztonsági szerepet. Összegyűlik a hidrogén, olyan, mint most a barna törpék. Hiába melegszik, nem tud begyulladni. El lehet képzelni? Hát akkor izzana, aztán kihűlne. És nem gyártana semmiféle nehezebb elemeket. A periódusos rendszer rendkívül egyszerű lenne, a hidrogénből állna. Igaz, hogy Mendeleev se született volna meg, hogy felrajzolja, de lehet érezni. Na most mi történne, hogyha ez a gödör egy kicsit mélyebb lenne? Ugye miért nem találkozik, miért nem tud összeragadni a proton meg a másik proton? Miért kell ezt a furcsa játékot eljátszani? Mert hogyha egy protonnak az energiát rajzolom egy másik protonnál, akkor az eddigi energiaviszonyokhoz hozzájárul az elektromos taszítás. Az egy kicsit megemeli a szinteket, és a deuteronhoz képest ez az energiaszint egy kicsit följebb megy, és már átmegy pozitívba. És akkor ez azt jelenti, hogyha erre a szintre kerül a proton a másik protonnak a terében, akkor elmehet a végtelen, mert nincs kötött állapot. Negatív energia jelenti a kötött állapot, pozitív energia elmegy. A deuteron nem létezik, mert a kvantum nyüzsgés meg az elektromos taszítás együtt éppen kitölti a gödröt és túlcsordul egy ezrelékkel. Ha a gödör egy ezrelékkel mélyebb lenne, akkor már létrejöhetne a diproton. Akkor viszont nem lenne biztonsági szerep, hanem itt nyitva lenne, mint a WC tartály, most lezúdulna egy pillanat alatt. És akkor egy csillag az nem 10 milliárd évig égetné az üzemanyagot, hanem egy tized másodpercig. Az alatt nem valószínű, hogy élet jönne létre a környezetébe. Hát lényegében egy hirtelen robbanás lenne. Sőt, valószínűleg el se jutottunk volna a csillagokig, hanem már abban a bizonyos első 3 percben, amikor még ott együtt voltak egymás közelében az atomok, akkor megtörtént volna ez az átalakulás. Tehát a nagy bomb utáni első 3 másodpercben, amikor már voltak protonok meg egyebek, azok egymással mind egyesültek volna héliummal, vagy esetleg tovább, ott lezajlott volna a magreakcióknak a jelentős része. És hát csillagok aztán abszolút nem lennek. Hidrogén megint nem lenne, mert mind elfogyott volna, de nem lennének csillagok. És hát akkor mit kezdenénk csillagászok nélkül? Mit kezdenék a csillagászok csillagok nélkül? Tehát vegyük észre, hogy itt az erős meg az elektromos kölcsönhatásnak, tehát ezeknek az elektromos taszítóerőknek, nukleáris vonzóerőknek és a kvantumelméletnek a fura viszonyáról van szó. Hogyha az erős kölcsönhatás 1%-kal gyengébb, akkor nem létezik a deuteron, és ezért nincsenek csillagok. Ha egy 1000-kel erősebb, akkor létezik a diproton, és akkor azért nincsenek csillagok. Jól belőtték ezt. Most tessék elképzelni, hogyha valahogy úgy jött volna ki az adat, hogy egyszerűen nincs optimális intervallum. Tehát itt most van egy jó érték, a fölött se jó, ez alatt se jó, ez itt mind nem jó, az ott mind nem jó. Hogyha ez a két tartomány átfedne, ez ezért nem jó, az azért nem jó, akkor nem maradna közben egy olyan tartomány, ami pont jó, és akkor egyáltalán nem lenne egy csillagok. Hát örülhetünk, hogy éppen olyanok ezek a magfizikai adatok, hogy egyrészt a kétféle kizáró tartomány között van egy kis keskeny jó sáv, és mit ad Isten, a valóságos adatok pont benne vannak abba a sávba, ami lehetővé teszi a csillagok létrejöttét. Szintén részletesen volt arról szó, hogy a csillagokban később mi történik. A könnyű csillagok, amikor elfogy a hidrogénjük, akkor kihűlnek, csokolom, ez lesz a nappal. A nehezebb csillagokat a gravitáció elkezdő összehúzni, és a belsejéket fölmelegíti. Ugye a kezdeti magfúziós folyamatoknak a hélium az hamuja. A hélium magok még hajlandóak lennének a további fúzióra, csak nem kerülnek egymás közelébe. Héliumoknak 2-szer akkora töltése, akkor 2 héliumok között 4-szer akkora taszítóerő van. Ezért amikor a protonok egymás közelébe kerültek, a hélium magok még vidáman elkerülik egymást. Mit kell csinálni? Jobban fölmelegíteni őket. A nagyobb csillagokat a gravitáció elkezdi összehúzni annyira, hogy a belsejében már eléggé meleg lesz, és akkor már a hélium magok is megközelítik egymást, és össze tudnak ragadni. Azt várná az ember, hogy a fúzió első lépése az, hogy 2 hélium magból, azaz 2 proton, 2 neutron, mi volt egy-egyben, abból 2-ből összetapad egy 8-as tömegszámú mag, ami a berilliumnak az egyik atommagja lenne. De ilyen nincs. Ez egy hülye véletlen a magfizikában, hogy a 8-as berillium nem létezik. Ha véletlenül létrejön, akkor azonnal el is bomlik. A következő lépés, ugye a csillagban, tanítják, hogy 3 darab hélium mag találkozik, és lesz belőle egy szén 12-es, amiben 6 darab proton és 6 darab neutron van. Hát ilyenekből van bennünk egy csomó. Ez a élet alapanyaga. Ahhoz, hogy 3 részecske egyszerre találkozzon, ahhoz nagyon nagy valószínűtlenségnek kell. Tehát 2 részecske viszonylag gyakran találkozik, 3 részecskének a egyszeri találkozásának nulla a valószínűség. Hát nem nulla, de nagyon pici. Lényegében ez a folyamat ez nem mehet végbe a csillagokban. Ennek ellenére mi itt vagyunk. És ugye ez tudomány történetileg ez nagyon érdekes volt, hogy amikor Fred Hoyle elkezdte számolgatni az 50-es években a csillagokban végbe menő magfúziós reakciókat, akkor beleütközött ebbe a nehézségbe, hogy a berillium mag nem létezik. Nem tudta tovább vinni a fúziós folyamatot a hélium után, tehát nem tudta elkezdeni a nehezebb csillagoknak a nehezebb elemtermelési folyamatait. És azt mondta, hogy ezt csak úgy lehet megúszni, hogyha egy speciális kvantummechanikai rezonancia jelenséget vetettünk be. Ezt sokféleképpen lehet elmagyarázni. Durván azt úgy képzelhetjük el, hogy amikor egy rövid pillanatra létrejön ez az instabil 8-as berillium mag, akkor mielőtt elbomlik, akkor ő hajlamos bizonyos energiájú újabb alfa részecskét magához vonzani. Ha éppen olyan energiájúak nincsenek a környéken, akkor csókolom, a berillium elbomlik. Ezt miből lehet kiszámolni? Hát a magfizikai adatokból. Nem tudjuk. A magfizika ma még nincs abban az állapotban, hogy az alaptörvényekből le lehetne vezetni azt, hogy melyik atommagnak milyenek ezek a rezonancia szintjei. Ha majd meg lesz, ugye még ugye ott tartunk, az előbb már meséltem, hogy előbb a proton belsejét meg a neutron belsejét kell rendesen levezetni a kvantumszindinamikából, abból aztán utána majd lehet modellezni, hogy két ilyen izé egymással, vagy 20 ilyen izé egymással hogy tud reagálni, és akkor megmagyarázni az atommagoknak a struktúráját. Az atommagok leírása az ilyen, hogy kell mondani, mint az alkímia annak idején, tehát tapasztalati adatoknak a gyűjteménye, és a különböző típusú atommagokra, tehát például eleje, közepe, vége, meg a bal széle, meg egyebek, ezekre más-más modellek, amiket úgy illesztenek a kísérletet azokhoz. Hát külön tanszék van, amelyik a lantanidáknak a magreakcióval foglalkozik, mert ők olyan modelleket tanultak, amik arra alkalmasak. Tehát nincs egy egységes magfizika. Ha nem tudjuk elméletek levezetni, ennek ellenére mindenki biztos abba, hogy a kvantumszindinamika alapján elvileg kiszámítható az, hogy mondjuk egy ilyen szénatommagnak hol van a rezonancia szintje. És Fred Hoyle azt mondta, hogy akkor megy tovább ez a reakció, hogyha ennek a berilliumos rendszernek, tehát a három alfa részecskének ott van egy energiaszintje, olyan energiájú alfa részecskékkel hajlandó ez a valami reagálni, amik éppen nagy számban vannak ott. Azt ki tudta számolni, hogy mekkora a hőmérséket a csillagban. Jó? És akkor azt mondta, hogy akkora energiájú részecskék éppen ott nagy számban vannak, az a hőmérsékleten múlik, akkor viszonylag nagy valószínűséggel tovább megy a reakció, tehát ez az ideiglenesen létrejött állapot, odahúz magához egy harmadikat, magától nem találkoznának véletlenül, de egy extra erős vonzóerő odahúzza, és akkor megy tovább, akkor már három találkozik. És ezzel ő megjósolt egy magfizikai adatot, amit addig még nem mértek meg. Hát most ki foglalkozik ilyesmivel, hogy akkor a szénatommagnak bizonyos rezonancia szintjeit méricskéljük. Miért pont azt? Annyiféle atommag van, több ezer típusú atommagot ismerünk, mindegyiket lehet mérni, mindegyikből lehet disszertációt írni, hát valamelyikre mennyivel érdekesebb azt mondani, hogy én most a rubidium atommagot vizsgálgatom, mint a szeret, az olyan snasz. És akkor Hoyle azt mondta a magfizikusoknak az 50-es években, kedves barátaim, mérjétek meg a szénatommagnak a tulajdonságait, és ekkora energiánál kapni fogtok egy rezonancia szintet. És akkor nyilván egy ilyen mérés pénzbe kerül, és akkor megkérdezték, hogy hát miért vagy te ebbe biztos, honnan tudod? Hát kiolvastam a csillagokból. Most tessék elkezdeni, ezt meséltem a szkeptikus konferencián is, hát körülbelül úgy néztek rá, mint hogyha azt mondta volna, hogy a horoszkópból olvasta ki, tehát a csillagokból. Hát mi, hogy csináltad ezt? Hát ő fölállított egy modellt a csillagok fejlődésre, és abból következtetett bizonyos kemény tényekre, a laboratóriumban megmérhető, nem fejlődő, hanem adatokra, amik vagy ennyi, vagy nem annyi. Valamint, hogyha a P-t olvasta volna ki, vagy valami ismét. Az magfolyamatokban levő konstansok, azok vannak. Majd megmérjük, és majd begyűjtjük a táblázatokba. Ő meg itt megjósolja a csillagokból. Ráadásul nem is csak a csillagokból, hanem milyen információt használt föl. Implicite betette ebbe a gondolatmenetbe azt, hogy én, Fred, hogy létezem. Tehát nem jó modell az, ami nem gyártja le a csillagokban a szelet, mert akkor később nem lesz szén a Földön, és akkor abból nem jön létre élet, és akkor nem fog én ezen töprengeni. A világ olyan, hogy én itt vagyok benne, tehát valahogy csak legyártották azok a nyomvat csillagok, azokat a nyomvat szénatomokat. Stimmel? Tehát valamiféle fizikai okának kell lenni, és ebből következtetett egy fizikai tényre. Ez volt az első ilyen jellegű, és még aztán tudományosnak elfogadott érvelés, ahol pozitív információként szerepelt a szerző személye. Én itt vagyok. Ezért a világban ilyen meg olyan típusú dolognak kell lenni. Nyilván nem magára utalt, hogy én itt vagyok, hanem mi emberek itt vagyunk, és van szél a világban, de ez egy ilyen típusú az emberiség létezésére, az élet létezésére hivatkozó érvelés volt. Megmérték, kijött. Stimmel. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen speciális reakció. Hoyle azt mondta, hogy ha, tehát 2% pontossággal tudta ezt megjósolni. Mostanában már azért tovább fejlődött a magfizika. Magyar tudósok ennek utána számoltak. Ez egy rettentően éles rezonancia. Nem százalék, hanem az ezrelék tölt része. Ha egy kicsit elcsúszna, tehát ilyen nagyon éles rezonancia görbe van, egy keskeny csúcs, picit elcsúszna ez a szint, nem ott lenne, akkor a csillagok nem gyártanának szeret. Azt a kutya mindenit, pont ott van, ahol lennie kell. Ezt ügyesen megcsinálta. Most természetesen utána megy tovább a reakció. Ez a szén 12-es mag, ez egy újabb alfa részecskével tud reagálni. Szintén van ott is egy ilyen rezonancia szint, csak az nincs pontosan a helyén. Ezért, mert ha ott lenne, akkor minden szén 12-es mag tovább reagálna, tovább alakulna oxigénné. Egy olyan világ, amiben sok oxigén van, de nincs benne szén, ez biztos, hogy mondjam, jó mély lélegzeteket adna, de nem lenne, aki lélegezne benne. Tehát az a jó világ, amiben szén is van, meg oxigén is. Tehát ez a folyamat, ez pontosan van hangolva, és elindítja tovább az alfa részecskéktől a reakciót a szénhez. Onnan még megy tovább, de nem mindegyik, mert marad itt is. Ezt megint lehet rajzolni közlekedő edényekkel. Tehát itt volt a hidrogén, ezzel a bizonyos biztonsági szereppel, amit csöpögtetett, belőle egy csomó hidrogén. Itt valahogy el van zárva ez a szerep, és ezért ide beállt a kvantummechanikai varázsló valahogy, és innen közvetlenül átvitte ide a szénbe. Tehát ez kihagyvás, a többit valahogy kéne valami szerkentyűt, vagy szellemet rajzolni ide, ami ezt a lezárt szerepet áthidalva átviszi a szénbe, és innen megy tovább, folydogál, de ebben is van jelentős mennyisége, meg ebbe is van. Megy tovább, és később, amikor a szupernova szétszedi ezt a edényrendszert, szétdobja az anyagot, akkor van benne jelentős mennyiségű szén, meg jelentős mennyiségű oxigén, meg hát később mindenféle anyag. Vegyük észre a következőt. Ezt megint az erős és az elektromos kölcsönhatásnak a finom egyensúlya hozza létre. Nem tudjuk kiszámolni a szénatommagnak azt a bizonyos energiaszintjét, de szintén a kvantum színdinamika meg az elektrodinamikának, kvantum elektrodinamikának valamiféle egyesítése. Ha ezt odaadnánk egy mérnöknek, legyél szíves ezt a bizonyos kölcsönhatást, két kölcsönhatást úgy beparaméterezni, hogy a csillag létének az első periódusában ne legyen diproton, de legyen deuteron, tehát elindulhasson a csillagban a magreakció. B. A csillag életének későbbi szakaszában úgy legyenek a rezonancián szintek, hogy tovább mehessen a reakció a szén irányába. Hogyha lenne elég paraméter, vagy ugye azon a bizonyos gépen több potméter, ha ezt csavargathatna, akkor azt mondja, hát esetleg egy potméterrel, ezt a kettőt egyszerre, szóval ez egy nehéz. És ennek ellenére a természet úgy oldotta meg, hogy ugyanannak a két kölcsönhatásnak a relatív aránya mind a két esetben marha jól stimmel. Tetszik érezni? És hát ezt aztán már végképp valószínűtlenek ez az ember. Fred Hoyle később olyanokat mondott, hogy ebből a példából jutott rá arra a következtetése, hogy valamiféle szuperintellektus, nem azt mondta, hogy Isten, de valami ravaszabb dolog, babrál a természettel. Hogy nem lehet vak természetről beszélni, amiben a fizika, meg a kémia, meg a biológia törvényei uralkodnak, ezt valami ravasz dolognak kellett ezt itt kifundálni, mert ilyen véletlen magától nincs. Ezt természetesen tiszteletjük mindenkinek az irodalmi és vallási munkásságának a részeként az ilyen típusú állításokat. Mindesetre az, hogy egy nagy tudós egy ilyen típusú számítás mekkora hatást gyakorolt, az már ebből is következik. Menjünk tovább a világegyetem fejlődésébe. Supernovákról beszélünk. Ugye csillagok legyártják ezeket a nehéz elemeket, és hát most ott van egy csillag teli nehéz elemmel. Annak ki is kell jönni valahogy. Persze, mi az, hogy kell? Hát megint arra gondolok, hogy ahhoz, hogy én létrejöjjek, ahhoz ennek az anyagnak ki kellett jönni a csillagból. Csillagok hamujából vagyunk, de azért a csillagoknak egy kicsit hamuzni is kellett ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Nem sokra mennénk egy olyan világgal, ahol a csillagokban bennmaradnának a létrejött atommagok. Hogy is jön ki? A szupernova robbanás. Tessék emlékezni, végigkövettük a csillagoknak a fejlődését, amikor már elérkeztek a nukleáris vagy aljára. A legkevésbé energiadús atommagok, szén, vas és környékének a létrehozásához, akkor már nem tudnak energiát fejleszteni, és a csillag elkezd gravitációsan berobbanni. Több milliárd évig él ez a csillag, még néhány százmillió évig élt vörös óriás állapotban, meg egyebek, és itt gyártotta nehezebb elemeket. Az összeroppanás néhány perc, illetve néhány másodperc alatt lezajlik. Gravitációsan elkezd összeroppanni, létrejön forró mag. A sűrű forró mag az nagyon meleg lesz. Ebben a magban már olyan magreakciók is végbe mennek, amik már nem termelik az energiát, hanem nyelik. Honnan veszik az energiát? A gravitációtól. Gravitáció 10 milliárd évig várt, de most végre összeroppantja a csillagot. Munkát végez, a közepét fölmelegíti, és az oda bepréselt energia egy része arra fordítódik, hogy olyan nehezebb atommagokat hoz létre, amik már energianyeléssel keletkeznek. Ilyenkor keletkezik az urán, meg az arany, meg egyebek. Ezek ennek a néhány röpke másodpercnek a termékei, tehát nem akármikor, hanem a csillag halálsikolyának a habja vagy, hogy kell szépen mondani. Ezért drága és szép az arany. Na most, ezek az anyagok ott keletkeznek. A forró, sűrű magban egyebek között olyan magreakciók is végbe mennek, amik neutrinókat keltenek. Hogy ott akkor már sok a szabad neutron, és a szabad neutronokkal végbe menő magreakciók után ilyen bétabomásnál neutrinók is keletkeznek. Ugye a neutrinókról beszéltünk, azok a részecskék, amik csak a gyenge kölcsönhatásba vesznek részt. Gyenge kölcsönhatás létrehozza őket, elindulnak kifelé. Közönséges körülmények között egy neutrinónak az áthatoló képessége, a szabad úthossza az több száz fényév vasban. Tehát több száz fényévnyi vastag vaslemezen áthatolva a neutrinónak a fele nyelődne el. Éppen ezért nehéz neutrinó csillagászatot csinálni, mert hogy akkor kell valami detektor, ami azért néhányat elnyel közülük. Ilyen extrém körülmények között, ami a csillagokban van, ez a szabad úthossz, ez 100 méter. Tehát a csillag magjában létrejönnek a neutrinók, kiszabadulnak onnan, és elindulnak kifelé, de beleütköznek a csillagnak az anyagába, ami éppen zuhan befelé. Beleütköznek, elnyelődnek, és átadják az impulzusokat. Ezért a csillag anyaga, ami befelé zuhant, az megfordul, és elindul kifelé. Ez az a robbanás, ami ledobja a csillagnak a külső héját, viszi magával a csillag által legyártott nehéz atommagoknak a jelentős részét. Középen ott marad az összenyomott mag, abból lesz a neutron csillag, vagy a fekete lyuk, és a csillag külső részét a robbanás ledobja, ez a szupernova robbanás. Később aztán egy arra járó gázfelhőbe belekeveredik ez a mindenféle szemét, a nehezebb atommag, amit a csillag legyártott, és később, amikor abból egy újabb csillag kezd összegyűlni, akkor marad némi por mellette, abból lesznek a bolygók meg a csillagászok. Tehát ez a robbanási folyamat viszi ki az anyagot a szupernovából. Min múlik ez? Hát a gyenge kölcsönhatás hozza létre a neutrinókat. A neutrinók itt az új söprő, amelyik jól kisöpri a szupernovát. Ha a gyenge kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne, akkor nem szabadulnának fel a neutrinók. Tehát nem mennének végbe azok a reakciók ott, amik létrehozzák a neutrinókat. Ha a gyenge kölcsönhatás egy kicsit gyengébb lenne, akkor a neutrinók vidáman áthatolnának a csillagon, mert nem 10 km lenne a szabad úthosszuk, hanem itt 1 millió, és akkor kimennének a csillagból, és te nyugodtan mehetnének tovább. Nem nyelődnének el a csillaganyagán belül. Tehát a gyenge kölcsönhatással kell itt játszani, annak a paramétereit egy kicsit állítgatjuk, akkor megint csak akár fölfelé, akár lefelé csavarom ennek az adatát, megint az történik, hogy nem lesz meg ez a szupernova robbanás. Ha gyengébb, akkor azért, mert a neutrinók kijönnek, anélkül, hogy hozzák magukkal az atomos anyagot, és kifújnak a csillagrégkört. Ha pedig erősebb lenne, akkor a neutrinók benn ragadnának a magba, az egész csillag összeomlana, biztos fekete lyuk lenne belőle, és az egész megenni azt a sok atommagot, amit legyártott, nem jön neki belőle semmi, vagy csak nagyon kevés. Ahhoz, hogy ez a galaktikus reprocesszálás működjön, szupernovák kidobják a nehéz anyagot, abból újabb csillagok jönnek létre, de azoknak a csillagoknak már nem tisztán gáz az alapanyag, hanem van benne por, és abból a porból létrejöttnek bolygók, ahhoz kell, hogy ez a folyamat menjen, és ez meg a gyenge kölcsönhatásnak az erősségén múlik. Egyszer már szerepelt, tehát tetszik emlékezni, a gyenge kölcsönhatás ott az entrópia környékén, hogy neutronoknál, hogy hány neutron marad a világban, ott is szerepel a gyenge kölcsönhatás állandója, itt is szerepel. Ha egy kicsit gyengébb, egy kicsit nehezebb, akkor nincsenek bolygók. Hál' Istennek abban az intervallumban van, hogy éppen megtörténik ez, és létrejöhetnek a bolygók. Na, hát, ezek a folyamatok, ugye, amikről most beszéltem, ezek sokfele zajlanak az univerzumban, de hozzá tartoznak az univerzum történethez. Be vannak ágyazva az egész a nagy ősrobbanászati folyamatba, hogy valamikor vannak ilyen korszakok, amikor az anyaggal ez meg az történik. Látjuk, hogy a csillagok úgy, mint objektumok, amik egyáltalán vannak, vagy működnek, és a végén szétrobbannak, és szétszorják az anyagokat. Ezeknek a tulajdonságai, azok nagy mértékben múlnak ezeknek a részecske fizikai folyamatoknak az erősségei. Most viszont megnézhetjük azt is, hogy nagyban az egész univerzumnak a paraméterei hogy változnak. Itt voltak azok a bizonyos görbék, amiket szoktunk rajzolgatni, ezek a Friedman modellnek a megoldás görbéi. Az univerzum tágulhat úgy is, hogy visszapottyan, tágulhat úgy is, hogy végtelenségig tágul. Min múlik ez? Hát itt a feldobásnak a paraméterein. Azt nehezen tudjuk megfogalmazni, de a mai állapotra, mondjuk itt vagyunk ma, arra is hát tudjuk fogalmazni, Hogyha a pillanatnyi sűrűség meghalad egy kritikus értéket, tessék emlékezni a feldobott kőnek a modelljére, aminek azonosak a görbéi. Ha mai sűrűség meghalad egy kritikus értéket, az olyan, hogy elég nagy itt a vonzóerő, hogy megállítsa a feldobott golyót, visszahúzza. Ha a sűrűség kisebb a kritikus értéknél, akkor a végtelenségig tágul. Amikor ezt elkezdték vizsgálgatni a 70-es években, ezt a problémakört, akkor azt mondták, hogy nem tudjuk pontosan megmérni, mennyi a valódi sűrűség, nem tudjuk a kritikus sűrűséget se pontosan, mert az a Hubble állandóból számíthatók, és azt se tudjuk pontosan mérni, de körülbelül megegyeznek. Ez azt jelenti, hogy plusz-minusz egy nagyságrend. Most tessék elkezdeni, ha valakinek a vagyonát plusz-minusz egy nagyságrenddel becsülik, van neked 1 millió forintod, de lehet, hogy csak 100 ezer, de lehet, hogy 10 millió. Sőt, hogyha ez pont a nulla környékén ingadozik, akkor van neked plusz 10 millió vagy mínusz 10 millió, az még jobb. Nem mindesetre, ez nem túl pontos mérés. No de, ez ugye azt jelenti, hogy valahol itt vagyunk, és akkor körülbelül ebben az intervallumban van a világ. Hát lehet a kék görbén, lehet a zöld görbén, lehet a piros görbén is. Akkor lehet izgulni, hogy mi lesz a vége. Ma már pontosabb mérések vannak, és mondtam, hogy egy-két éve megállapították, hogy ennél jóval kisebb hiba határral rajta vagyunk a piros görbén. Ebben az állapotban, amikor ez fölmerült, ez a kérdés a 70-es, 80-as években, akkor azt mondták, hogy na jó, hát egy nagyságrend az nem túl pontos. De kövessük visszafelé ezeket a görbéket. Kiderült, hogy a sűrűség is változik az univerzummal, meg a kritikus sűrűség is, a Hubble állandóval összefüggésben változik, és a kettőnek az aránya, tehát a relatív eltérés, az körülbelül az idővel arányos. Ha ez most egy nagyságrenddel egyezik meg, mikor? 10-18 másodpercre. Akkor egy másodperccel a nagy bum után, akkor 18 nagyságrenddel pontosabban, tehát 10-18 pontossággal oda kellett illeszteni. De hát miért pont egy másodperc? Az univerzumnak nem jelent semmit. Meddig kell visszakövetni? Hát addig, amíg tudjuk. Meddig tudjuk, amíg a kvantumgravitációs korszakig nem jutunk, mert az előttről nem tudunk semmit. 10-40-valahányodikon másodpercig menjünk vissza. Amikor az univerzum kibújt a kvantum tojásból, amiről nincsenek fogalmaink, akkor kiderült, hogy ezt visszakövetve, akkor a relatív eltérés 10-60-on lehetett. Tehát olyan pontosan rátették a piros görbére, hogy az attól való eltérés 10-60-on, tessék leírni 0,00 a 60-0 után teszünk még valamit. Olyan pontosan rátették, hogy még most is itt a közelében van. Hát mondhatnánk azt, hogy végtelen pontosan rátették, mert az Úristen olyan jól célzott. De nem egészen. Ugye, tessék elkezdeni, hogyha valakinek laborban azt mondják, hogy csiszoljon egy gömböt 5/10 pontossággal. Hát el kéne, vagy tükröt, távcsőtükröt például, ugye ezt csiszolják, hogy legyen az gömb felület, de olyan pontos, hogy a rücskök, egyenetlenségek, a gömbtől való eltérések azok 0,0001 legyen. Ez már nagyon pontos lenne. Tessék ezt 50/10 pontossággal megkövetelni. Hát az már abszurd lenne, mert az már azt jelenti, hogy atomok részeit kéne lecsiszolni. Ezt már nyilván nem tudjuk megcsinálni. De 60/10 az nagyon durva, de már 50 is nagyon durva lenne. De mi lenne, ha csak 50/10 pontossággal sikerült volna ez a kezdeti beszabályozás? Az derült ki, hogy akkor a világ valamelyik zöld görbén lenne, mondjuk, és az a zöld görbe 1 millió évvel a nagy bum után már összeesett volna, tehát nem 15 milliárd év múlva itt még érdegélünk, hanem 1 millió év múlva összeesett volna, vagy pedig olyan gyorsan tágultunk volna, hogy 1 millió évvel a bum után már olyan ritkán vannak a részecskék, hogy egy atomnak a több fényéves körzetében nincs másik atom. Egy ilyen nagyon gyorsan kitágult és ritkult anyagból nem nagyon lehetne galaxist összeszedni. És tényleg, amikor az anyag lehűl annyira, hogy létrejön a lehetősége az atomoknak és az atomokból a gravitációs instabilitásnak, addig már olyan ritka a gáz, hogy a világ hátralevő történetében már nem bír összeszedni egy csillagra való anyagot. Ha csak 50/10 pontossággal szabályozzák be ezt a kezdeti tágulást, akkor reménytelen a világ, mert vagy gyorsan összeroppan, vagy pedig szétspriccel, aztán csokol. Na de mi van, ha túl buzgók vagyunk, és Staholom mondjára 70/10 pontossággal beszabályozzuk, akkor a világ annyira sima lenne, hogy a gravitációs fluktuációk nem tudtak létrehozni máig galaxisokat. Ugye erről már szintén volt többször szó, hogy elég problematikus a galaxisoknak a legyártása, mert a SAT szerint kb. 100 milliárd lép kéne a galaxisok létrehozása az a gravitációs fluktuációkból, de hát még nem telt el annyi. A galaxisok mégis vannak. Ez azt jelenti, hogy valami extra folyamatok is dolgoztak. Tehát ez ilyen értelemben nem teljesen meggyőző. A gravitációs fluktuációk 70-esnél azt hiszem akkor 10 billió éves nagyságrendben tudná csak létrehozni ezeket a fluktuációkat. De a esetleges más típusú folyamatok bele tudnának dumálni. Most ez kicsit másképp is lehet fogalmazni ezt az egészet, és akkor talán jobban érződik, hogy mi is ez. Miért ilyen öreg az univerzum? Hát mihez képest öreg? Hát egyrészt hozzánk is, de legfőképpen a saját üteméhez kell mérni. Képzeljünk el egy ingát, egy ilyen méteres, nem madzagos, hanem rúd ingát. Így meglengetem, akkor mit csinál? Körülbelül egy másodperces lengés idővel így lengedezik. Jobban meglengetem, akkor kicsit lassúbb. De ha nagyon megpörgetem, akkor meg így... Akkor körbe megy. Szinte jól megpörgetem, ilyen kb. Egy másodperces nagyságrend. Tehát van neki a paramétereiből hosszúság, a gravitációs gyorsulás, stb. Gyökere per g, ilyenekből ki lehet számítani, mekkora a karakterisztikus ideje. Rajzoljuk le, hogy különböző kezdősebességgel meglököm, mi történik. Kicsit meglököm, akkor elkezd ingadozni. Jobban meglököm, akkor még mindig, hát majdnem ugyanakkor a frekvenciával ingadozik. Ha nagyon meglököm ide, akkor már számít, akkor már kicsit lassúbb, és így ingadozik. Erre a szög van, szögkitérés van. Ha nagyon-nagyon meglököm, akkor túlfordul a 180 fokon, és akkor 180 fok, 360, tehát így megy ilyen görbéken. Jó, tehát nyilván ez a pont, ez megint ugyanaz, a 360 fok az ugyanaz lenne, mint a nulla, csak így az ember ide kiteríti. Hogy kell meglökni, hogy pont fölmenjen a tetőre? Hát az ember ki tudja számítani, akkor a kezdeti mozgási energiát kell neki adni, mint ez a rúdnak a kétszeres hosszúsága, kétszer, az M-szer, G-szer, L, ahol L a rúdnak a hosszúsága. Ha akkor a mozgási energiát adok neki, akkor pont fölmegy oda. Mi a valószínűség annak, hogy pont akkor a mozgási energiát adok? Hát nulla. Mi a valószínűség, hogy eltalálok a céltáblán egy pontot? Egy pont az null méretű, azt nem nagyon lehet eltalálni. Tehát nyilván, amikor én megpöckölöm, akkor hiába igyekszem, hiába számoltam, hogy milyen hosszú és mikor kell oda fölmenni, azért pontosan eltalálni nem fogom. Vagy egy kicsit többet adok neki, vagy egy kicsit kevesebbet, tehát vagy átfordul végül, vagy visszafordul. Na de a számítások azt mondták, hogy ha exaktul pont a megfelelő energiával ültem, akkor végtelen lassan érni el ezt a tetőpontot. Megy fölfelé, közelít. Eltelt 10 000 év, még mindig ott közelít. És csak elkezdem, megvizsgálom, mert visszajövök 20 000 év múlva, megnézem, hogy ma. Hát ott nagyon közel van a tető, ez még mindig mozog. Megmérem bizonyos pontossággal a mozgását, és hát nem tudom eléggé pontosan kimérni. Lehet, hogy egyszer majd 20 millió év múlva túllendül, és akkor majd szépen lassan lejön, és akkor 50 millió év múlva majd itt körbe fog menni. Az is lehet, hogy 20 millió év múlva már majdnem a tetőpontnál megáll, és visszafordul, és újabb 20 millió év múlva visszajön. Ez a kritikus lelassulás. A rendszernek van egy saját karakterisztikus ideje, ami a paraméterekből kiszámítható, például ez az egy másodperc, és ennek ellenére bizonyos speciális kezdőfeltételeknél a rendszer bőven túléli, sok-sok nagyságrenddel túlélheti ezt, annyira, hogy érzékeny lesz, és még mindig nem tudom itt eldönteni, tessék, itt van a 10 000 év, és még itt megmértem, és még mindig nem tudom eldönteni a piros görbén, vagy a zöldön, vagy a kéken, tehát egyszer csak majd vissza fog fordulni, vagy még túllendülni. Tök ugyanez a helyzet az univerzumban. Annak is van egy karakterisztikus ideje, ami a paramétereiből kiszámítható. Az, hogy most itt vagyunk, ez pont olyan helyzet, mint amit ott rajzoltam, hogy már jó túléltük a karakterisztikus időt, és közel vagyunk a kritikus görbéhez, ami elválasztja a kétféle típusú mozgást, és nem tudjuk pontosan eldönteni a mérés pontosan miatt, hogy most melyiken vagyunk, mindegyik előfordulat. Tehát hogy a speciális paraméterekkel indítjuk, akkor a karakterisztikus idejét sok nagyságrenddel túlélheti. Mi az univerzum karakterisztikus ideje? Hát a rá jellemző univerzális állandókban, a fizikájára jellemző univerzális állandókban ahol gravitációs állandó, Planck állandó és fénysebesség, ezekből képzett karakterisztikus idő, hát az a bizonyos Planck idő, a 10-43. Másodperc. Ez lenne egy ilyen gravitáló kvantum relativisztikus rendszernek a tipikus rezgési frekvenciája. Ha csak úgy véletlenül összerak az ember egy ilyen relativisztikus kvantumgravitáló univerzumot, akkor ennek a rezgési ideje ez kb. Ennyi. Mint ahogy az ingának a paraméterebből ki tudtam számítani, ez egy másodperc. De hogyha ezt az univerzumot valami nagyon speciális kezdőfeltételein, tudom, finom hangolással, akkor hajlandó ezt a karakterisztikus időt 20 nagyságrenddel túlélni. Hát mennyi az ennél 20 nagyságrenddel? Nagyobb körülbelül 60 nagyságrenddel túlélni, hogyha 60 tízes pontossággal indítottam, és akkor akár 10-18. Másodpercig, azaz 10-valahány milliárd évig is ér. Ez történt. A mi univerzumunk olyan közel van a kritikus pályához, hogy ez emiatt a speciális effektus miatt, a kritikus lelassulás miatt, a tipikus idejét, ami járt volna neki, azt 60 nagyságrenddel túlélte, mert 60 tizedes pontossággal beszabályozták annak idején. Hát én nem vállalnám ezt technikailag, mert még ha ki is számolom, de most csináljuk meg laborban, az hogy nehéz lenne. Egy ehhez hasonló probléma az, hogy miért olyan izotróp az univerzum. Ja, arról már sokszor volt szó, hogy izotróp. Különböző irányba nézve egyforma. A Kobi műhold meg a MEP kimérték a háttérsugárzásnak a pici kis különbségét a különböző irányokban, az 5. tizedesben. Ez annak felel meg, hogy nem minden irányban egyforma a hőmérséklet. Kicsi az eltérés. Hát nyilván mondhatjuk azt, hogy az univerzum azért ilyen egyforma, mert kezdetben is egyforma volt, mint egy gömb alakú lufi, elkezdték folyni, hát akkor gömb alakú maradt. Nem, tessék elkezdeni egy olyan nyuszi léggömböt, amit nem lehet kipukkasztani. Hát amikor elkezdik fújni az ember, akkor egy füle van, meg homorodik, meg egyebek. De nagyon fölfújom, akkor elkezd úgy kisimulni. El lehet képzelni, a rajzfilmekben azért vannak ilyenek, hogy eredetileg ilyen volt, de fölfújják, akkor végül lesz egy nagy gömb. Időnként a gyerekeket is fölfújják a rajzfilmekbe, és olyan nagy gömb lesz, és így rá van rajzolva a keze, meg az orra, meg egyebek. Szóval szépen ki fog simulni. El lehet képzelni olyan folyamatokat, amik a kezdetben gírbe-gurva valamit kisimítják. Ez annak idején egy érdekes hipotézis volt, hogy az univerzum azért izotróp, mert kezdetben nem olyan volt, de kisimult. Milyen folyamatok simították ki? Hát például a súrlódás. Össze-vissza volt egy ilyen ötlet a Mixmaster univerzum, ugye a Mixmaster az, aki ott áll a mixelővel a pult mögött, így rázogatja, dobja minden, és akkor jól összekeveri, ami benne van. Az univerzum is lehetne ilyen, mondjuk ilyen amőb alakú volt, van benne az anyag, egyiken melegebb, hidegebb, nem, össze-vissza rángatózik, jól összekeveri, és közben az egész tágul, és végül szépen kisimul, és egy nagy gömb lesz, ami egyenletesen tágul. Ez egy jó pofa modell volt. Az a baj, hogy az ilyen folyamatok, amik egy kisimítják, elosztják az energiát, ezek entrópia termeléssel, tehát hőtermeléssel járnak. Ennek mind a kvantumgravitációs korszakban kellett lezajlani. Miért? Mert a későbbi folyamatok fizikáját ismerjük. Oda nem tudjuk tenni. Kvantumgravitációra nem tudunk semmit, oda be lehet söpörni az kicsi szőnyeg, 10-43 másodperc, de jól befér alája. Oda be tudunk söpörni minden olyan folyamatot, amiről azt mondjuk, hogy biztos kellett lenni, csak hát máshol nem fér el. Na de abban viszont ki tudjuk számítani, hogy mennyi hő szabadul fel egy ilyen típusú folyamatban. Tehát bizonyos méretű anizotrópia volt kezdetben, azt akkor ilyen diszipációs folyamatok kisimítják, entrópiát termelnek. Hova lett az entrópia? Már beszéltünk róla, az entrópia, az ma ott van a háttérsugárzásban, ami 3 kelvines. Ki lehet számítani, hogy adott kezdeti anizotrópiából később mennyi hő szabadult volna fel a kisimulás során, és akkor mennyi lenne a hőmérséket a világnak. És ebből visszafele a 3 Kelvin észlelt adataiból ki tudom számítani, hogy a kvantumgravitációs korszak van, amikor ezek a folyamatok voltak, milyen anizotrópia lehetett, az derült ki, hogy 10-40. Tehát már akkor majdnem gömbölyű volt, egy pici kis különbségek voltak, és azok tudtak elsimulni, mert annál egy kicsit nagyobb különbségek, azok olyan hatalmas hőmennyiség termeléshez vezettek volna, hogy még ma is, ugye az előbb már volt az, hogy az entrópia nagyobb lenne, akkor még ma is a sugárzási korszakban élnénk, ma se jöttek volna létre struktúrák. Tehát nem ez a helyzet, tehát kezdetben sem volt nagyon anizotróp. Na most annak idején, amikor ezzel elkezdtek foglalkozni, akkor próbálták számítógéppel modellezni az ilyen amőba-szerű univerzumnak a mozgását, és kiderült, hogy hát nem úgy rángatózik, mint egy ilyen lufi, hanem önmagát metszi. Hát ez egy kicsit nehéz elképzelni, de mindegy, hogyha egy ilyen gírbe-gurba téridő önmagát metszi, az azt jelenti, hogy mindenféle szingularitások vannak, nem hogy fekete lyukok, hanem ilyen szakadások vannak. Ugye olyan, mint Izland, ahol ott nem egy pont vulkán van, hanem az egész sziget, hogy ketté szakadóban van, tehát ilyen hosszú hasadások. Most tessék ezt téridőben elképzelni, ilyen fényévmilliós metszések és szakadások meg egyebek. Ahogy mondja, egy ilyen módon rángatózó univerzum az nem túlságosan alkalmas az életnek a lombikban babusgatására. Tehát ilyen túlságosan rángatózó univerzumot nem élnénk túl. Azt is lehet mondani, hogy akkor tud így kritikusan lelassulni és sokáig élni, és ebben a sokáig élő univerzumban lassan fejlődő életet dédelgetni a világ, ha már kezdetben homogén volt és izotróp. Elég nagy volt, elég izotróp. Hawkingéknek volt annak idején egy ilyen cikke, ami tartalmazta ezt a kérdést az elején, hogy miért ilyen izotróp az univerzum. És a cikk végén még egyszer feltették a kérdést, és az volt a válasz, hogy mert itt vagyunk. Most itt persze ilyen nyelvi játékok is vannak. Ugye a mert az lehet célhatározó, okhatározó, mindenféle izé. Most hogy is van ez? Hogy azért volt kezdetben olyan az univerzum, mert mi itt vagyunk most, hát akkor innen visszanyúltunk valahogy, és ott beleavatkoztunk a kezdetekbe. Tehát ez már tényleg ilyen teleológia, vagy úgy állították be, hogy mi itt legyünk. Nyilván első blikre nem így kell ezt érteni, bár később néhányan ezt így értelmezték, erről majd legközelebb fogok beszélni. Úgy kell ezt értelmezni, hogy ha az univerzum nem ilyen lett volna, nem ennyire izotróp, nem teljesítette volna ezeket a paramétereket, akkor mi nem lennénk itt. És akkor nem tudnánk észlelni ezt az univerzumot, mert hát ahhoz, hogy észleljük, ahhoz előfeltétele, hogy mi legyünk. Ezt aztán absztraktabbul később úgy fogalmazták 73-75 környékén, hogy az észlelhető univerzumnak olyannak kell lenni, hogy tulajdonságai összhangban legyenek a megfigyelő létezésének tényével. Hát, hogyha a világból az jön ki, hogy nincs benne megfigyelő, mert már rég megették a sárkányunk, hát akkor ez a világ nem figyelhető meg. Vagy az, ami még mindig 1 millió fokos mindenhol, és ezért nincsenek benne struktúrák, abban nyilván nincs megfigyelő, aki ezt megfigyelje. Ez van evidencia. Többféleképpen lehet érteni. Tehát egyrészt, hogy a filozófiában vannak mindenféle izgalmas fejezetek, mint az ontológia, meg az ismeretelmélet. Ha ismeretelméletileg gondolok egy ilyen típusú állításra, hát akkor valamilyen értelemben triviális. Hát persze. Tehát, hogyha én vagyok a megfigyelő, meg akarom figyelni, megismerni a világot, lehet azon vitatkozni különböző filozófikus fejlődésekben, hogy megismerhető-e a világ, vagy nem ismerhető, de nyilván csak az a világ ismerhető meg, amiben ott a megfigyelő. Amiben nincs ott, azt úgy legfeljebb, hogy távérzékeléssel lehetne valami misztikus módon, de azzal ugye nem foglalkozunk. Szóval olyan világ, amiben nincs, nem vagyok benne, azt nyilván nem fogom megismerni. Na de mire jó ez? Ez módszertani elvnek, hogyha én csinálok egy világmodellt, fölírom a világegyenletet, és le akarom belőle vezetni. Mi az elején beszéltünk arról, hogy ez nem magától értetődő, tehát az alapelvekből kiszámítani tényleg, hogy milyen a világ, hogyha nem látom. Csak próbáljuk kifejteni belőle, hogy mi lesz belőle, az nehéz. De minden esetre arra kéne hajtani, hogy megnézzük, hogy lehetséges vagyok-e én. És ha nem vagyok lehetséges a modellben, tehát ellentétes következtetéseknek, akkor a modell biztos nem jó, illetőleg hát leírhat valamilyen világot, de nem azt a világot, amiben én vagyok. Tehát ilyen értelemben ez itt ennek az ilyen gondolkodásmódnak az egyik kezdete volt egy ilyen típusú állítás, hogy mert itt vagyunk. Ez egy tudományos cikknek az utolsó mondataként azért eléggé mellbevágó volt a 70-es években. Hogy magunkra hivatkozunk, hogy mert itt vagyunk. És hogy a mert szónak az értelmezésre utána ilyen vastag köteteket írtak, hogy is kell érteni ezt a mertet. Egy kis figyelmeztetés a tudományos nagyképűségnek. A most következő fejezeteket átlapozzuk, mert közben elavultak. Jó? Szóval lehetséges, hogy később az egészet át fogjuk alkozni 20 év múlva, akkor sokkal rövidebb előadást lehet tartani. Szóval amikor ezt leírtam, akkor ott még volt, azóta egy történtek újabb fejlemények, és ezt másképp kell értelmezni. Minden esetre az eddigieket úgy kell érteni, hogy nagyon sokféle módon nem létezhetnék. Ez az egész olyan, mint hogyha az ember megnézi bizonyos ismertelhető tévéken, nagyon előszeretettel mutogatnak repülőgép katasztrófákat, és lenyomozzák, hogy miért történtek. És akkor mindig mondják, hogy egy katasztrófa nem történik csak úgy magától, hanem a sok pici eseménynek kell együtt lenni. Nem húzták meg eléggé a csavart. Amikor a pilótának mondta az irányítótól, hogy mi van, akkor a pilóta éppen köhintett és nem hallotta. Egy másik kapcsolót véletlenül rosszul kapcsoltak be, stb. Stb. És hogyha ezek közül egy esemény nem történik meg, akkor nem esik le a repülőgép, és akkor most nem csinálnak róla dokumentumfilmet. És nyilván a világban ezt ugye nem teszik hozzá, naponta sokszor történnek olyan események, hogy az öt lépésből négy megtörténik, és majdnem megvan a katasztrófa. Az ötödiket véletlenül nem csinálták meg, repülőgép leszállt, és senki sem tud róla, hogy volt baj. Valamilyen értelemben nyomozgatunk itt most. Mi kell ahhoz, hogy a világban élet legyen? Hát így pozitív módon nehéz kifejteni. De hogyha különböző világmodelleket nézünk, és akkor azokban kijön, hogy hát ha ez így lenne, meg úgy lenne, akkor nem lenne élet, akkor utólag az ember azt mondhatja, hogy rakjuk ezeket mind össze. Mert ezen feltételek bármelyike másképp lett volna, akkor nem lenne élet. Tehát ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz ennek a sok mindennek mind meg kellett történnie. Azok egyik paraméternek énnek kellett lenni, másiknak beleesni ebbe az intervallumba, harmadiknak abba, stb. Ugyanazok az adatok. Az a sok bizonyos potenciométert, amit ott az Úristen tekergetett az elején, mindegyiket nagyon pontosan be kellett állítani, sőt, hát hogyha nem ő tervezte volna, hanem egy ügyetlenebb mérnök, akkor ugyanazt a potmétert egyszerre kétféleképpen kéne beállítani, és az nehéz lenne. Tehát valahogy a sok dolgot úgy kéne mind beállítani, hogy ez mind megtörténjen, mert akkor van élet. És hát még föl se fedeztünk egy csomó potmétert, mindig bővülnek ezek a jelenségek újabbakkal, meg újabbakkal. Tehát kész csoda, hogy vagyunk, mert sokféleképpen nem lehetnénk. Vagy úgy is mondhatnánk, hogyha az ember idézi Descartes-ot, hogy hát gondolkodom, tehát vagyok. Vagyok, tehát a világban vannak protonok, tehát az a bizonyos egyenlet, amit ott fölírtam, ott a protonok, meg a neutronok, stb.-nek a számára, az a erős, meg a gyenge kölcsönhatás állandója, meg a elektron-tömegek között az teljesül. Vagyok, tehát a csillagokban megindult a magfúzió, tehát a deuteron létezik, a diproton meg nem létezik. Vagyok, tehát vannak a világban szénatomok, tehát a szénatom magoknak a legyártásánál véletlenül a szénatom magnak a rezonanciája a megfelelő helyre kerül. Vagyok, tehát a világ megfelelően nagy kritikus lelassulás szenvedett és megfelelően izotróp, mert különben nem lehetnék, stb. Mondhatunk még 50 ilyen másikat. Vagyok, tehát kész csoda, hogy vagyok. Szóval pontosan ellentétes ez az eredmény azzal, amit az elején emlegettem, a diadalmas és törvényszerű útja az anyagnak a hidrogénatomtól az emberig, vagy egy másik könyvnek a címét idézem, a 70-es években jelent meg magyar, a kvarkoktól a galaktikus társadalomig. Nyilván egyenes. Ez az út, ez tényleg elvezetett az emberhez, de közben mindenféle ilyen szűkületek voltak, szküllák és karabizek között kellett átbújni az anyagfejlődésnek, hogy egyáltalán amikor az élet megszületik, akkor alkalmas legyen, hogy legyenek hozzá alapanyagok, hogy legyen megfelelő hőmérséklet, legyen megfelelő idő az élet létrejöttéhez. Ha már megvoltak az élet, az már kiküzdötte magát és létrejött. De ahhoz, hogy idáig eljusson, hogy ilyen módon előkészült világ legyen, ahhoz számos ilyen szűkületen kellett áthaladni, és bármelyik be van zárva, akkor nincs tovább a folyamat. Hogy ezt metaforikusan is kimondjuk, könnyebb a tevének átbújni a tűfokán, pontosabban itt az egymás után rakott sok tűfokán, mint a természetnek létrehozni egy tevét. De mégis létrehozta a tevét, vagy mondhatjuk azt, hogy minket, megfigyelőket, egyebeket létrehozott, és úgy érezzük, hogy ez valami nagy szerencse, hogy ezt jó lenne megmagyarázni, jó lenne érteni. Sokféleképpen hozzá lehet állni. Amit idáig elmondtam, annak a nagy része tényleges természettudomány. Tehát hogy működik a csillag, mi lenne, ha nem ilyen lenne, ezek rendes természettudományos kísérlete vagy elmélete eldönthető kérdések. Ami viszont itt következik, az már ennek a filozófiai interpretációja, ami lényegében hogy kell mondani, esztétikai vallás és a többi világnézeti, hogy esett a tegnap esti vacsora. Szóval ilyen jellegű emberi hozzáálláson múlik, hogy ki hogy reagál az ilyenre. Van egy kollégám, aki mindig, amikor ez a téma szóba kerül, akkor közdi rettentően ingerülten, de annyira durván, hogy például volt, hogy félbe kellett hagyni a szemináriumot, mert nem hagyta beszélni az előadót erre a témáról. Hát ez az egész marhaság. A világ olyan, amilyen, és kész, hús, és akkor ne vitatkozzunk róla, mert őrültség feltenni azt a kérdést, hogy mi lenne, hogy az elektron töltése ilyen lenne, vagy olyan lenne, mert az elektron töltése annyi, amennyi, és nézd meg a táblázatba, hogy mennyi. Ez is egy álláspont. Ő azt nem hajlandó elfogadni, hogy ez csak egy álláspont a sok közül. Lehet így hozzáállni. Mások azt mondják, hogy hát olyan marha szerencsések vagyunk, hogy itt létrejöttünk, hogy ez nem lehet véletlen, bizonyára szándékos. És akkor a világ magyarázatának a régi modelléhez fordulnak, hogy egy személyes úristen szándékosan hozta létre a világegyetemet azért, hogy létrejöhessen benne az ember. Ugye, ilyen értelemben mondhatja azt, hogy saját képére teremtette, és nekünk adta, hogy aztán benépesítsük. Egyesek, akik hogy kell mondani, a saját tudományos karrierük és büszkeségük alapján képzelik el az Úristent, azt mondják, hogy mindenki magából indul ki, tehát a legfejlettebb lény saját képére sátorosság alapítja meg, úgy képzeli, hogy ez az Úristen direkt programozta ilyen ravaszul a világot, hogy hát egy ilyen buta természeti nép az őt csak ilyen haragvó apukának képzeli, de egy eléggé fejlett tudományos nép egy idő után rájön ezekre a mindenféle finomságokra, és elkezdi tisztelni. Az anyja miért ügyesen csinálta? Jól kiszámolta, hogy egy kölcsönhatással két legyet ütött egy csapásra? És úgy beállít, és még be is szabályozta a 60-tizedes pontossága? Azt a mindenit, hú, ha milyen mérnökök meg fizikusok lennék, és akkor még jobban tiszteljük őt. Ez is egy ilyen antropomorf felképzelés, majd ha a zöld lényecskékkel találkozunk, akkor majd megkérdezzük, hogy ők is ismerik az ilyen típusú tudományos büszkeséget és nagyképűséget, és akkor ők is ilyennek képzelik el az Úristen. Ez egy másik lehetséges modell. Ugye ez volt az a probléma, amikor ezt leírta a szerző abban a könyvben, a Davis, és akkor ezért a De Gaulle az valahol szerepelt az irodalom, mifelében a tárgymutatóban, hogy ezen az oldalon tárgyalta ezt a magyarázó hipotézist. Természetesen ez nem tartozik a természettudományba. A természettudomány nem foglalkozik a vallás kérdéseivel, az mindenkinek a magánügye, azzal se foglalkozik a természettudomány, hogy ki milyen színű plüsmacival alszik este, amikor fél éjszaka a sötétbe. Tehát ez ugyanúgy mindenkinek a magánügye, és természetesen tisztelni kell a plüsmacit és a vallásos világnézetet és egyéb világnézeteket is, de egyszerűen nem a természettudománynak a kérdése. Kérdés az, hogy a természettudomány tud-e mondani ezentúl valamit. Ezért most visszatérünk egy olyan kérdésre, ahol időközben mondott valamit a természettudomány. Itt vannak ezek a bizonyos nagy számok. Erről azt hiszem tavaly egy egész előadás szólt, ezekről a speciális nagyszámokról, változó állandókról, meg egyebekről. De itt is, amikor a bolygókról beszéltünk, akkor beszéltem Diraknak arról az elméletéről, hogy változik a gravitációs állandó. Mire alapozta ezt? Fölbukkan sokfelé a kozmológiában, vagy a fizikában a 10-40-en, mint valami nagyszám. Ez nagyjából megfelel például annak, amit sokszor emlegettem, hogy hányszor erősebb az erős kölcsönhatás, az elektromágneses kölcsönhatás, mint a gravitáció. De fölbukkam például ebben a bizonyos gravitációs csatolási állandóban is, ami sokszor szerepel a kozmológiai egyenletekben. De ha például megkérdezem azt, hogy mennyi idős a világegyetem, és ezt összehasonlítom az időnek a természetes egységével. Mi a természetes egysége? Hát annak idején azt gondolták, hogy legyen például az a természetes egység, amennyi idő alatt a fény átmegy egy protonon. Ez 10-20 másodperc, azzal összehasonlítva a Hubble idő ennek a 10-40-en szerese. Ma azt mondjuk, hogy nem ez a természetes időegység, hanem a Planck idő. Hát hogyha azzal hasonlítjuk össze, akkor 10-60-on, hát az meg a 10-40-dik ennek a 3-2-dik hatványa. Lényeg az, hogy ilyen óriási számok jönnek föl, még egy csomó helyen. Például, hogy hány csillag van a belátott univerzum a 10-60-on? Hány részecskéből áll a belátott univerzum 10-80-on? Na mindenhol ugyanaz a nagy szám, meg annak a hatványai bukkannak föl. Már mondtam, hogy a hány protonból áll a csillag, az is hát nagyságrendileg ez a 10-60-on, tehát 10-57-en, de kerekítőleg így jön ki, ez is. Ugye a három nagyságrend ott már nem számít. Pénzben igen, de ott nem nagyon. Mi közük van ezeknek egymáshoz? Egy tisztességes fizikai elméletben bejönnek konstansok, például a 2π. Amikor tisztán dimenzionalizis alapján meg tudjuk becsülni, hogy ez az inga hogy lengedezik, akkor abból ki lehet okoskodni minden fizikai ismeret nélkül, mi az input, hát függhet a tömegétől, a hosszúságától, meg a gravitációs gyorsulástól. És ebből ki kell kombinálni egy idődimenziójú választ a kérdésünkre, mennyi a lengés idő. És kijön, hogy ez csak egy módon lehet, hogy gyök L per G, és ez például egy pozitív állítás, például azt állítja, hogy nem függ az inga tömegétől. Meg lehet mérni. Különböző tömegeket teszünk rá, mindegyik ugyanúgy leng, ez ellenőrizhető. Tehát gyök L per G, de ezt meg lehet szorozni egy számadattal. Mennyi a számadat? Arról a dimenzionalizis az nem mond semmit. Ahhoz ténylegesen meg kell oldani a mozgásegyenleteket, és kiderül, hogy van egy 2π szorzó. Ez olyan értelmes méretű szám, hogy 6,28. A legnagyobb olyan szám, ami fizikai képletekben szerepel, az pi az 5. per 90. Ez olyan 100 körül volt, hát ilyenek is szerepelnek valahol a Planck képletekben. De sehol sem szerepel ilyen óriási szám, hogy 10-40. Ez nehéz lenne matematikai állandókból összerakni. És ez volt Diracnak a hipotézis, a kis számok hipotézis, hogy értelmes fizikai egyenletben kis számok vannak. Ha bejönnek a nagy számok, akkor azoknak valami közük van egymáshoz. Az egyik kötlet például azt jelenti, hogy ez a 10-40, ez mindenhol ugyanaz a nagy szám. Hát akkor mi lehet ez a nagy szám? Hát a világegyetem életkora, a Hubble idő. Jó? És akkor ebből az következett, hogyha ezek mind egyenlőek egymással, tehát egyik a másiknak a négyzete, vagy köbgyöke, meg mit tudom én, micsoda, egyik szám kifejezhet a másikkal, hát a Hubble idő az változik. Van egy adott nukleáris idő, hogy mennyi időt megy át a protonon a fény, ahhoz képest a világegyetem életkora jelenleg 10¹-szeres. Na de hát a világ az öregszik, akkor változik. Ebből az következne, hogy az összes többi dolog is változna. Hát ebben itt természeti állandók vannak, és akkor Dirac azt mondta, hogy ebben például a G, a gravitációs állandó, egy per idővel fog változni. És ebből mindenféle következéseket levont, ezt elmondtam annak idején a bolygók szerkezetével kapcsolatban, hogy milyen további következtetéseket vontak le ebből, és hogy ezt hogy cáfolták meg azóta. Mindenesetre egy ilyen típusú elméletben az ember azt mondja, hogy ennek a 10¹-nek valami fontos szerepe van. Ezek is ott vannak a világ alapstruktúrájában, ezektől függ az, hogy mekkorák a csillagok, stb. És hogy ez valahogy egy ilyen misztikus, ma még nem ismert törvényszerűség alapján, ez mind valahogy össze van kapcsolva, és együtt változik ez a sok adat. Döbbenetes módon erre a problémára, hogy miért egyezik meg ez a bizonyos konstans, ami atomfizikai konstansokban van, meg ez az adat, ami időben változik, tehát a világegyetem életkora szintén atomfizikai időben elbeszélve, hogy miért egyezik meg ez a számadat, erre adtak egy választ, mégpedig ilyen antropikus gondolkodás a lakható világra való hivatkozás segítségével. Úgy, mint ahogy az előbb, egy magfizikai problémára adott egy olyan jellegű okoskodást, amiben szerepelt az, hogy én vagyok. Erre a nagyszámok problémájára született Dickétől egy ilyen érdekes magyarázat. Mit is akarunk állítani? Hogy mennyi, azon többen, hogy mennyi a Hubble idő. Hubble idő az a világegyetemnek az életkora most. Dirac ugye azt mondta, hogy ez az idő, ez mindig egyenlő azzal az atomfizikai konstansokból kirakott valamivel. Ez lehet, hogy így van, de az biztos, hogy most egyenlő. De mi az, hogy most? Hát az a mai időkön. Mi az a mai időpont? Amikor én vagyok a világban. És megint bejön az, hogy én mint megfigyelő, mint emberiség, stb. Létezem. Mikor létezem én a világban? Hát amikor az anyagfejlődés eljut addig a komplex szintig, hogy létrejöhetnek ilyen bonyolult konkáv alakzatok, mint az élet. És akkor mi kell ehhez? Hát legalábbis egy csillagnak el kell érni a szupernova robbanásnak a korszakát, és akkor szétdobni az anyagot, hogy utána azokból az atomokból összeállhasson egy ilyen gondolkodó és kérdéseket feltevő illető. Ezek szerint az a korszak, amikor én létezem a világban, az biztos nagyobb, legalább egy csillagnak az életkoránál. De a csillagok életkorát az elején mondtam, azt ki lehet számítani a csillag modellnek, egyszerű, viszonylag egyszerű, tehát hatványozásnak bonyolultabb műveletek nincsenek benne, ki lehet számolgatni, hogy mennyi idő alatt használja a csillag az üzemanyagát, stb. Ez kijön rá arra a 10 milliárd év, de lényeg az, hogy ez kifejezhető ilyen univerzális konstansokkal. És itt megjelenik ez a bizonyos paraméter, tessék ránézni, nincs benne semmi varázslat, csak alapvető állandók. Proton tömeg, gravitációs állandó, Planck állandó, fénysebesség. Ennek a mínusz 3/2, ez az a 10^60, vagy 10^57. Ennyi szerese ez annak az élettartam, annak a időnek, ami alatt a protonon átmegy az elektron, az viszont megint H-vonás per M-szer C négyzet alakban írható föl, tehát abban megint csak univerzális konstansok vannak. Tehát az a korszak, amikor én körülnézek a világban, az ennél az értéknél pont nagyobb. Hát vagy legalábbis egyenlő nagyságrendileg. És tényleg egyenlő. Ez, amit felismert Dirac, hogy a kettő egyenlő. De ennek most nem az az oka, hogy ez mindig egyenlő, hanem hogy a világegyetem történetének egy bizonyos korszakában éppen egyenlők. Akkor nem kell változni a konstansoknak. Konstansok azok annyiak, amennyiak, de van egy adott korszak, amikor a világegyetem történetének egy bizonyos periódusában éppen fönnáll ez az egyenlőség, hogy az univerzum életkora körülbelül egyenlő ezzel. De mikor van ez, amikor én vagyok? Stimmel? Tehát én tüntetem ki, én a megfigyelő jelenlétemmel tüntetem ki ezt a korszakot. És ezzel durván szóval megmagyaráztam ezt a tapasztalt furcsa egyenlőséget. Megint magunkra hivatkoztunk, tehát egy ilyen antropikus jellegű hivatkozás van. Nem láthatok olyan világot, amikor a Hubble állandó alapján kiszámított életkora az rövidebb, mint egy csillagnak az életkora. Egyszerűen nem láthatok olyan világot, ami mondjuk 10 millió éves, mert akkor még nem jöttek létre azok az anyagok, amik kellenek ahhoz, hogy én legyek. Na most ennek a modellnek az a hibája, hogy nem válaszol arra, hogy miért nem 100 000-szer nagyobb a világegyetem életkora, mint egy csillagnak a kora. Hát miért nem a 100 000. Csillaggenerációból születtem én, és miért rögtön az elsőből? Vagy mondjuk a harmadikból, vagy ilyesmi. Tehát nagyságrendileg megegyezik a világnak a jelenlegi életkora körülbelül egy csillagnak az életkorával. Hát nyilván vannak gyorsabban égők meg lassabban égők, de hát miért nem 10 000-szer annyi az idő? Nem egy késői letisztult bölcs vagyok itt a világegyetem sokszori anyag feldolgozása után, hanem rögtön az első friss és éppen csak ma született generációnak az okos tagjaként tudjuk feltenni ezeket a kérdéseket. Ezen azért lehet töprengeni. Lehet azt is mondani, hogy később már nem lesz alkalmas a világ az életre, de azért ez már nem eléggé jó lábon álló hipotézis. Tessék mindesetre arra figyelni, hogy ez egy másképpen megfoghatatlan, vagy csak nagyon bonyolult módon és nagyon adhok hipotézisekkel megfogható összefüggés, természetes úton magyaráz egy ilyen típusú állítás, hogyha hivatkozunk arra, hogy hát mi is itt vagyunk a világban. Stimmel? Tehát behozza az embert nem most úgy kell érteni, hogy beleférnek a kis zöldek, meg akárkik is, tehát az életet, a gondolkodó lényeket, a komplex struktúrákat behozzuk a világba, és ezzel bizonyos természettudományos tényeket, összefüggéseket értelmezni, magyarázni tudunk. Nem láthatok olyan világot, amiben ez az összefüggés nem áll fenn. Tehát, hogy túl kicsi a korszaka, ez, amit az előbb mondtam, a megfigyelő léte korlátozza a megfigyelhető világot, korlátozza olyan értelemben, hogyha a világ nem ilyen lenne, akkor azt nem tudnak megfigyelni, mert nem lennék benne. Na hát ez az antropikus elvnek, vagy magyarul a lakható világ elvének a gyenge alakja. Tehát azt mondja, hogy nem akármiféle világ figyelhető meg. És akkor jöttek egyesek, amikor összegyűlt egy csomó ilyen típusú megfigyelés, hogy a micsoda véletlenek vannak itt, akik azt mondták, hogy ezt még erőteljesebben kell megfogalmazni. Tegyünk bele egy imperatívuszt, egy kelt, hogy a világnak olyannak kell lennie, hogy legyen benne valamikor megfigyelő. Rögtön megijedtek az emberek a bátorságuktól, hogy ilyeneket mertek mondani, és akkor ezt megint lehet értelmezgetni többféle módon. Mit is jelent az, hogy olyannak kell lennie? Hát, amit az előbb mondtam, ez is megfogalmazható kellel. Hát amit látok, annak olyan világnak kell lennie, ami összhangban van a létemmel. Tehát ez a kell, ez nem feltétlenül egy kívánalom a világgal szembe, hanem inkább ilyen ismeretelmére. Tehát olyan világot nem láthatnék, nem tudnék megfigyelni, amiben nincs. De egyesek ezt tényleg úgy gondolták, hogy kell. Hogy ez egy feltétel a világgal szemben. És ez már igazából nem természettudomány, hanem valamiféle misztika, vagy vallás, vagy valami valláspótlék. Ennek ellenére nagyon okos emberek, Nobel-díjas fizikusok csatlakoztak ehhez az ötlethez. Ők, akik ténylegesen elvégezték ezeket a számolásokat, amiknek itt az eredményt mutattam, akkor a hatással volt rájuk, hogy azt mondták, hogy hát itt emögött valami nagyon mély dolognak kell meghúzódnia. Egyik azt mondta például, hogy mi értelme egy megfigyelő nélküli világnak? Mire való egy olyan világ, amiben nincs megfigyelő? Igen. Felkiáltás sikoly formában. Nyilván meg kell alapozni valamiféle filozófiai elvel egy ilyet, és az egyik hivatkozás az például a pozitivizmusra való hivatkozás volt. Nálunk nagyon szitták a pozitivizmus, mert Lenin nem szerette. De ugye ez a 100 évvel ezelőtti századfordulónak az uralkodó tudományfilozófiai irányzata volt. Durván szólva és leegyszerűsítve azt mondja, hogy csak az létezik, ami megfigyelhető. Mit figyelek meg? Hát nem látok én asztalt, vagy nem tudok megfigyelni asztalt. Látok bizonyos fényjelenségeket, érzek valamiféle tapintási jelenségeket, stb. Ezeket meg tudom ismételni, és egy csomó ilyen érzetnek a korrelációjából alkotom azt a hipotézist, hogy van ott valami külső objektum, egy asztal, aminek ezek a tulajdonságai. De igazából nem tudom, hogy ott vannak. Tessék Platónra gondolni meg a barlangra, hogy háttal ülök a barlangban, és nem látom a kinti az ideáknak a valódi világ, csak a tűz és a tűzön keresztül bevetődő árnyékokat látom a barlang falán, és azoknak a tökéletlen árnyékoknak a vizsgálatából próbálok következtetni a kinti ideális világra. Tehát valami ilyesmiről van szó. Mások ezt úgy fogalmazták, hogy itt ülök az agyamba, nem látok ki, hanem mint mindenféle drótok meg műszerek kötnek össze a külvilággal, és azoknak azokon átjövő információknak a feldolgozásával foglalkozom. Nem tudom, hogy van ott valaki, vagy pedig becsapnak. Hát aki a Matrixot látta, annak ezt már nem kell külön magyarázni. Tehát jönnek az infók, és azok akár lehetnek szimulációk is. Szóval ilyen értelemben lehet, hogy a külvilág nem is létezik, csak azok az érzetek léteznek igazából, tehát az van, ami megfigyelhető. Na most egy olyan világ, amiben nincs megfigyelő, akkor ki figyeli meg? Hát akkor most mi értelme van ennek? Ez az egyik lehetséges megfogalmazás. Most, ha mostanában már nem olyan divat ez a pozitivizmus, ezért mások másra hivatkoztak, mégpedig a kvantummechanikára. Kvantummechanikában ugye mindenki ismeri Schrödinger macskájának a történetét. Schrödinger macskája az bizonyos valószínűséggel él, bizonyos valószínűséggel meg nem él, mert hogy az történt, hogy csináltak egy bonyolult gyilkoló szerkezetet, aminek a működése azon múlik, hogy most elbomlott egy rádióaktív atom, vagy nem. Ha elbomlott, akkor ott elindított egy reakciót, stb. Nagyon, hogy mondjam, perverz és szadista módon volt megfogalmazva a dolog. Állítólag Schrödingert mostanában megpróbálta beperelni egy állatvédő csoport, és nem tudták, hogy már meghalt. Mostanában olvasták Schrödinger macskájáról, és feljelentették, hogy kínoszta a macskát. Na mindesetre a rádióaktív bomlás elindult detektorban elindít egy elektromos áramot, az áram az bekapcsol egy szerkentyűt, akkor ott lecsap egy kalapács, az eltöri a cián kapszulát, felszabadul a cián, és megdöglik a macska. Hogyha rádióaktív bomlás nem történik meg, akkor nem csap le, és akkor a macska él. Na most a kvantummechanika szerint az, hogy elbomlott az atom és nem bomlott el, ez valamilyen értelemben egyszerre van. Tehát nem történt egy esemény, most elbomlott és kész, hanem ez a két dolog, ez valahogy együtt létezik, és ennek valamiféle keveréke a valóság. Kérdés az, hogy akkor most a macska az élő és döglött állapotoknak a keverékében, szuperponált állapotában létezik. Nem mondom azt, hogy szuperpozíció, mert az, hogy félig döglött vagyok és félig élő, azt nem tekintem egy igen szuperpozíciónak, de hát azért... ugye tulajdonképpen mi van itt emögött? Ez a matek, amit ilyen filozófiával kidolgoztak, ez nagyon jól leírja a kvantumos valóságot. Kérdés az, hogy nagyban is igaz. Tehát ez az egész berendezés itt a macskával meg egyebekkel, ez egy ilyen méretnövelő, egy kvantumos eseményt felnövel makroszkopikus szintre, és a makroszkopikus tapasztalatainkkal ütközteti. Atomokat nem láttunk. Atomokról nem bírjuk elképzelni, de elhisszük a fizikusoknak meg a matematikusoknak, hogy egyszerre vannak ilyen meg olyan állapotban, és akkor ezeknek egy komplex keveréke. Jó. Egy macskáról nem bírjuk elképzelni, de macskát már láttunk. Azon nem bírjuk elképzelni, hogy félig élő, félig halott. Mindig úgy rajzolták le, hogy a elején még macska, a hátulja már csontváz. Nyilván nem így kell rá gondolni, de hát nem bírunk másképp rá gondolni, hogy félig élő, félig halott. Másrészt, viszont van a kvantummechanikában az a gondolat, hogy a mérés folyamata az beugrasztja a rendszert ebbe vagy abba az állapotba. Amikor megmérem, addig olyan kevert állapotban, vagy szuperponált állapotban, amikor megmértem, akkor onnantól vagy itt van, vagy ott van, de valamelyikben. Hát akkor, amikor megmérem a macskát, hát úgy benézek a szobába, akkor macska hirtelen beugrott az élő vagy a halott állapotba, sose látok ilyen kevert macskát, mindig a, vagy az élőt, vagy. Kérdés az, hogy mikor ugrott be? Hát amikor én benéztem. Na, képzeljük el, hogy én előzőleg beküldtem egy robotot egy fényképezőgéppel. Akkor vajon beugrott a robot fényképezésének a pillanatába? Vagy csak akkor, amikor a robot nekem a kezembe nyomta a fényképet? Vagy tegyük fel, hogy van nekem egy kicsi buta ismerősem, aki nem érti a dolgokat, de azért tudata van. Ő megnézte. Akkor most mi történt? Akkor már akkor beugrott? Vagy esetleg az én ismerősem is kétféle állapotban van. Az egyik állapotban ő azt hiszi, hogy a macska élt, a másik dolgot, és amikor én megkérdezem tőle, vagy elkérem tőle a fényképet, akkor ugrik be ő is ebbe vagy abba az állapotban. Na most ez a nevetséges azért, mert makroszkopikus eseményekre alkalmazok, ahol nem élnek a tapasztalataink. Nincsenek fogalmaink, hát ugye Schrödingernek érdeme az nem kínoszta a macskát, hanem kiérezte ezt a poént, kiérezte arra, hogy a kvantummechanikában jól működő matematikának a fizikai, filozófiai interpretációja az a köznapi tapasztalatainkkal ellentmondásban van. Hát akkor vajon, hogy mi történik? Nyilván nem tudták ezeket a kísérleteket elvégezni, macskát meg senki sem akart kínozni. Mostanában érkeznek erre odáig a kísérletiek. Amúgy ez tényleg nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan gondolat kísérletet, amit annak idején a nagyok kitaláltak, és hát hogy sose lehet elvégezni, mostanában elvégeznek. Einstein meg Bohr annak idején sokat vitatkoztak, talán olvastak ilyen sztorikat, hogy voltak nagy fizikus kongresszusok, és akkor Einstein megpróbálta megcáfolni a kvantummechanikát. Hát ő is ott volt a születésén, nem tetszett neki a gyerek, és akkor mondta, hogy amit itt csináltak, az nem jó, mert, és kitalált ilyen furcsa gondolatkísérleteket. Most az például olyasmi volt, hogy rúgassunk fel egy dobozt egy rugóra, tegyünk bele egy fotont, mérjük meg a súlyát, ez nyilván kísérletileg elvégezhetetlen. És akkor ebből levont mindenféle paradox következéseket. Bohr morgott, fölment, fél éjszaka nem aludt, aztán reggel lejött és megcáfolta, mégpedig elegánsan Einsteinnek a saját műveire hivatkozva. És ez úgy többször megismétlődött. Na most ezek a gondolatkísérletek, ezek tényleg gondolatkísérletek voltak, és nemrég 90-es években jutott el odáig a technika, hogy hát ha nem is közvetlenül ezeket, de az általuk kitalált gondolatkísérleteknek némelyikének valamilyen verzióját ténylegesen megvalósították. És minden egyes esetben a kvantummechanikának volt igaza. Nem bírjuk elképzelni, de jól működik. Most a kvantumoptikusok, köztük egy magyar csoport, akik franciákkal működnek együtt, tehát az elméletiek itt vannak, és időnként kimennek, és ott is méricskélnek, tehát nagyon érdekes, jobb a csoport. Ők, úgy mondjam, mindennapi beszédtémájuk az, hogy hát már majdnem létrehoztuk a macskát. Hát a Schrödinger macska az most már a megvalósítás állapotában van, hát nem macska lesz, hanem egy csomó atom együtt. De már makroszkopikus méretű. Egy atomban már sok kísérletet csináltak. Egy ilyen atomcsomó, ami szintén, tehát már látszik. Mikroszkóppa kell nézni, de már látszik. Egy akkora csomó, ami egyszerre lesz ilyen állapotban, meg olyan állapotban, ez egy-két éven belül ez meg lesz. Senki sem tudja, hogy mit fogunk látni, hogy ott vibrálni fog, hol ilyennek látszik, hol olyannak, vagy mi a csoda most, akkor ugye nem élő és halott, hanem ilyen vagy olyan állapotú lesz, de már elérkezünk a makroszkopikus tartományba. Eddig mindig a kvantummechanikának volt igaza, most majd látni fogunk valamit, ami nagy, nem sejkedik, mint ahogy az általunk megszokott dolgok. Azért, ha az ember belegondol, azért már láttunk makroszkopikus kvantumjelenségeket. Filmen biztos sokan látták azt, hogy a folyékony hélium kimászik az edényből. Nem tudom, látták-e, hogy lehet önteni, csak hogy fölmászik az edény falán, és kimegy. Hát a víz ilyet nem szokott csinálni. Ez egy makroszkopikus kvantumjelenség. De még mindig le tudjuk írni a hagyományos nyelven, a magyarázatra kvantumelmélet kell. De hát szóban azért meg tudom fogalmazni, hogy fölmászik és kimegy az edény falán. Ez a Schrödinger macska fogalom, ez olyan, hogy ezt azt se tudjuk, hogy mit fogunk látni. Tudjuk, hogy ilyen állapotban lesz, és mindenki kíváncsian várja, amikor majd oda pistant. Lehet, hogy ő is szuperponált állapotba kerül majd onnantól kezdve. Nem tudjuk, hogy megy ez. Minden esetre Ez egy érdekes kérdés, a kvantumelmélet most már lassan 80 éves, sőt, több mint 80 éves, és azóta vitatkoznak ezen, hogy hogy is kell érteni ezt a méréselméletet, mikor ugrik be az állapotfüggvény ilyen állapotba, olyan állapotba, a mérés pillanatában, stb. Akkor alkalmazzuk ezt a világegyetemre. Világegyetemre is érvényes a kvantumelmélet, hiszen az mindenre érvényes. Vajon a világegyetem milyen állapotban volt, mielőtt megfigyelő létrejött volna? Mielőtt valaki egy pillantást vetett volna rá, azelőtt az ilyen szuperponált állapotban volt? Vagy egy dinoszaurusz is jó megfigyelő? Vagy már az első baktérium? Vagy esetleg az anyag magát figyeli meg valamilyen misztikus tudat segítségével, már az atomoknak is van tudata? Vagy ki az, aki megméri, aki beugrasztja? Egy eléggé fejlett civilizáció? Van egy ilyen nevezetes ábra, amit Wheeler, nagy fizikus, gravitáció elmész, és ennek a problémakörnek az egyik mestere alkotott. Így néz ki. Úgy kell elképzelni, hogy itt volt a nagy boom, a világ kezdetben ilyen kis vékonyka volt, hogy egyre vastagodott, bonyolódott, aztán a végig létrejött az értelem, és egy pillantást vet magára meg a múltjára, és azzal beugrasztja a megfelelő kvantumállapotba, és ettől kezdve nevezhetjük univerzumnak az egészet. Na most akkor nyilván ezen is lehet töprengeni. Hát mi van, ha nem egy megfigyelő jön létre a világban, hanem legalább kettő, mondjuk két civilizáció. Az ősember már alkalmas volt rá, vagy az első fizikusnak, vagy az első csillagásznak kellett lenni, vagy ki volt az első? Az első kvantumfizikus, vagy Bohr ugrasztotta be, vagy hogy mi történt? Vagy mi van, ha nagy Magellán felhőben is volt egy megfelelő kvantumfizikai iskola, és ők is körülnéztek és beugrasztották a világot. És mi van, hogyha őt mást láttak, és ők más állapotba ugrasztották be, akkor ezek fénysebességgel terjednek, és valahol összeütköznek ezek a beugró világok, és akkor szóval hogy kell ezt érteni? Nyilván nem megnyugtató válasz, és senki nem tud rá megnyugtató választ adni. Mindesetre ez a problémakör, hogy a kvantumelmélet a szokásos megfogalmazásában nem érvényes, nem értelmes, megfigyelő nélkül. Ez egyeseket arra a hipotézisre vetett, hogy hát kellett lenni megfigyelőnek, kell valahol lenni a megfigyelőnek, nyilván a forró őskáoszban még nem volt, valahol a világban létre kell jönni. Tehát egy olyan világ tud beugrani a kvantum állapotába, amiben valahol és valamikor van megfigyelő. Hát ez a lakható világ, vagy az antropikus elvnek a erős változata, hogy a világnak olyannak kell lennie, hogy legyen benne valamikor megfigyelő. Ugye már régóta nem a természettudományról beszélünk, ütközünk azzal a problémával, hogy olyan valószínűtlen ez az egész. Egy csomó jelenségről, amit hogy kell mondani, leírtunk empirikusan, így történt, úgy történt, ez történt a világban, csillagokban, stb. Ezekkel kapcsolatban, hogyha megfelelő módon ránézzünk, akkor kiderül, hogy azt a mindenit, de valószínűtlen. Másképp is történhetett volna, de nem úgy történt, de hogyha másképp történt volna, akkor mi nem lennénk itt. Van egy ilyen rossz érzésünk, hogy hú, van akinek ez jó érzés, hát ez megint egy ilyen ízlés dolga, hogy interpretálja. A tények azok a természettudományból valók. Ez a csillagról, stb. Alkotott modellünk, és ebből ez következik. Hogy ezt én érzelmileg hogy élem meg, és ezek után miféle extra interpretációt kapcsolok hozzá, az már nem természettudomány. Mindenesetre sokan megindultak, és mondtak erről mindenfélét. Akit ez érdekel, és az interpretációs kérdés, annak tudok ajánlani egy nagyon jó magyar könyvet. Ezt Székely László, az egyetlen filozófus, aki ismeri és jól tudja a fizikát, ő írta. Az a címe, hogy az ember arcú kozmosz. Néhány éve jelent meg, és pont erről a problémakörről szól, ennek a filozófiai interpretációjáról. És ő elkülöníti azt a sokféle dolgot, amit a fizikusok és egyebek összehordtak erről, szétválogatja filozófiai interpretációk szerint, hogy most akkor ez most ontológiailag, vagy ismeretelméletileg, stb. Ki mit mondott a gyenge elvnek, összegyűjti az anyagot, hogy ki hogy mondta, megmutatja, hogy esetleg ellentmondás, amit az egyik így fogalmazott, az nem ugyanaz, mint amit a másik ugyanarról mondott, 20-féle interpretáció. Ezeknek megkeresi a filozófiai gyökereit, és értelmezgeti őket. Az derült ki, hogy egyrészt mit szoktak ilyenkor mondani? Hát, hogy a természettudomány túllépte a saját hatáskörét, és beledumált olyanba, amilyen komolyabb dolgoknak, a filozófiának, meg egyebeknek a hatásköre. Hát régen, amikor egyáltalán a kozmológiáról beszéltünk, akkor azt mondták, hogy ne vacakoljunk, már Engels megmondta, hogy a világ térben és időben végtelen, mit dumálunk mi a nagy bumról, meg a kezdetekről. Túl extrapoláltuk a fizikai tapasztalatunkat, és beleszóltunk abba, ami nem a természettudománynak a hatásköre. Szóval ez ilyen, hogy kell mondani, a nagy dorong politikájának az egyik verziója volt. Itt most nem arról van szó, tehát a Székely Lászlónak a könyvében a teljesen tisztességes hozzáállás és értelmes érvelés található, nem ez a politikai jellegű bunkózás. Megmutatja, hogy meddig terjed a témában a természettudománynak a hatásköre, és hol vannak a filozófiai interpretációk, és ezeknek miféle gyökere van a filozófia különböző korábbi irányzataiba. Mindenesetre ez az új tényanyag, azt ő csak úgy megemlíti, amit én itt most részleteztem, ezeket a tényeket, ezt ez sok különböző irányzatnak szolgálhat kiinduló pontként, de nyilván nem attól lesz belőle filozófiai állítás, hogy a tényeket látják, hanem a tényeknek az interpretációtól. Az is tény, hogy a legegyszerűbb ennek az egésznek a vallásos interpretációja. Néhány éve volt egy olyan konferencia, amit ennek a témának, antropikus elvnek szenteltek. Két tudományos előadás volt, az egyiket én nagyjából ezt elmondtam, csak ugye 40 percben, mint amit itt most néhány órája próbálok önök meg előadni, tehát ezeket a tényeket, amiknek alapján az ilyen antropikus jellegű következések levonhatók, másik pedig a Székely László ismertette ezeket az interpretációkat. A konferencia egész napos volt, és az összes többi előadó, nagyon meglepődtünk, különböző magyarországi vallásos, az egyházaknak a mindenféle hivatalos képviselője volt, akik lényegében dicshimnusz zengtek arról, hogy íme a tudomány bebizonyította Isten létét. Mindenki ilyen 20 perces referátumban a különböző egyházok szépen rangsorban előadták, hogy hát milyen jó, most itt íme a tudomány ezt megcsinálta, mert hogy ez az egész téma annak a bizonyítéka, hogy a világot teremtették az ember számára. Kaja is volt minden. A végén, amikor már mindenki nagyon el volt, akkor nagyon csúnyán, nagyon csúnyán néztek rám. A végén kénytelen voltam szót kérni, és mondtam, hogy erről szó sincs. A tudomány nem bizonyított be semmit, bele sem szólt a vallásnak a témakörébe, és akkor legyenek szívesek, ők sem abban a részben, amiről a tudomány szólt. Nincs bebizonyítva, semmi nincs táfolva, egyszerűen a tudománynak és erről nincs mondani valója, mint ahogy az előbb már megbeszéltük, hogy másféle nézetekről sincs mondani valója. Ezzel nem bizonyítottunk be semmit. Viszont itt nagyon könnyű erre rá rakni, hiszen közel vannak a gondolatok, éppen ezért érdemes szétválogatni, hogy meddig tart az, amit ténylegesen tudunk állítani, hogy hol lehet mindenféle filozófiai nézeteket hozzákapcsolni, és azok miféle vallásos nézetekkel rokonok, ott nyilván van átfedés a vallásos filozófiakkal. Ez az egész, ez nem arról szól, hogy Isten vagy nem Isten, ez egy nagyon érdekes és furcsa természettudományos problémakör. A különböző megoldási javaslatok születtek a természettudományon belül is. A következő alkalommal, aminek ugye az a címe, hogy univerzumok sokasága, akkor elmondok másféle ötleteket is, ahol többféle univerzumnak a létezése merül fel, és ott vissza fogunk térni erre a problémára, és elmesélem majd, hogy szerintem, tehát a sokféle megoldás közül szerintem ennek mi a bizonyos értelemben megnyugtató interpretációja. De mielőtt ez a következő héten elhangzana, azért annyit még hadd mondjak el, hogy többen úgy állnak ehhez hozzá, hogy hát elég nyugodtan ülni a felekünkön és várni a fizika fejlődésére. A szituáció olyan, szerintük, mint amikor a 1850-es években kísérletiek felfedeztek mindenféle elektromos törvényeket, dörzsölték a macskafarkát, mások a mágneseket lobálták, stb. És akkor felfedeztek ilyeneket, amik a fizika könyvekben epsilon-null meg mű-null címen szoktak szerepelni, ilyen csúnya állandók. Mások meg megmérték az optikában a fénysebességet. És akkor észrevettek egy olyan furcsa összefüggést, hogy a epsilon-nullnak meg a mű-null-nak a szorzata, meg a fénysebesség négyzete valamilyen kapcsolatban van egymással. Ez olyan, mint amit föl volt írva. Egyik ilyen számadott, másik olyan, bizonyos pontossággal egyelőre. Mi közük egymáshoz, fizika teljesen különböző különböző ágaiból szerzett dolgokat összeszorzunk, és kapunk egyet, hogy hülyeség, nem? De hát egyre pontosabb a mérték, egyre pontosabb a egy volt. És akkor mi történt? Maxwell megcsinálta az elektrodinamikát. Egyesítette az elektromosságra és a mágnességre vonatkozó elméleteket egy egységes elméletbe, ahhoz, hogy ezt matematikailag konzekvensen meg tudja csinálni. Az egyik egyenleten egy kicsit módosítani kellett, tehát belerakott egy kísérletig nem észlelt tagot, mert úgy lett logikailag teljes a dolog, és az így módosított egyenletrendszerből kijöttek a korábban nem tapasztalt elektromágneses hullámok is, azt addig nem látták. Az egyenletek kihozták az elektromágneses hullámokat, és kijött az az összefüggés, amit addig kísérletileg tapasztaltak, hogy az egyenletekben szerepel elektromágneses hullámoknak a sebessége, az pont a epsilon nulla meg a mű nulla kifejezhető. Tehát ami addig egy véletlen összefüggés volt, az az elméletnek egy természetes következménye lett. És aztán nem sokkal később Hertz mesterségesen létrehozta ezeket, körülbelül olyanokkal, mint a mostani parabola antennák, létrehozott ilyen hullámokat, kimérték, stimmel. Tehát egy egyesítése, a fizikának a fejlődése, a különböző témaköröknek az egyesítése, az a korábbi véletlenszerűnek tűnő numerikus egyezéseket az természetes módon megmagyarázta. Hát itt én fölírtam néhány egyenlőséget, amik körülbelül egy teljesülnek, tehát a gyenge kölcsönhatás, erős kölcsönhatás, stb. Hát mit kell csinálni? Várni egy kicsit, vagy aktívan dolgozni, attól függ, hogy ki mit akar csinálni. Addig, amíg a fizikusok megcsinálják az egyesített elméletet. Mert az egyesített elméletben, ha meg lesz, akkor a gravitációs állandó, meg a gyenge kölcsönhatás, meg az erős állandó, meg a proton tömege, minden, ezek nem önkényes és független a mérésből származó paraméterek, hanem levezethetők. Kevesebb paraméterből, vagy esetleg semmennyiből levezethetők, megmagyarázhatók, és az összefüggésük, hogy ez a egyenlő azzal, az kijön. Vagy nem jön ki, de tegyük, hogy most jól mértük, akkor egy rendes elmélet, ami mindazt, amit tapasztalunk, az úgynevezett theory of everything, tehát a mindennek az elmélete, amin ugye sokan dolgoznak, az majd ezt mind meg fogja magyarázni. És akkor nem merül föl az a kérdés, hogy vajon mi lenne, hogyha ezek nem lennének egyenlők, hiszen egyenlők, mert az elmélet megmondja, hogy egyenlőknek kell lenni. Stimmel? Akkor nem lehet elképzelni olyan világot, mint hogy az elektrodinamika létrejötte óta sem tudunk olyan világot elképzelni, ahol a elektromos meg a mágneses tulajdonságok és a fénysebesség nincsenek kapcsolatban, mert a fénysebesség, mint amely kétszer akkora. Elnézést, nem bírunk elképzelni. Van egy magyar matematikus, aki lépte nyomon hirdeti magát, hogy ő módosította a relativitás elméletet, Einstein után én, szóval ilyen típusú könyveket ír, durván annyit csinált, hogy ahol C-t írtak oda, 2 C-t, vagy 3 C-t írt, és azt hitte, hogy ez új elmélet. Hogy kell mondani, szóval itt a matematikai alapismeretekkel is problémák vannak. Na mindesetre az, hogy nem bírunk elképzelni ilyen modellt, akkor ezt korlátozunk arra, aki megtanulja a fizikát, és akkor úgy nem bír elképzelni. Hogyha nem ismerjük a tényeket, akkor nyilván mindent el tudunk képzelni. Tehát mióta egyesültek ezek az elméletek, azóta ez nem kérdés, hogy egyenlőek. Lehetséges, hogy 100 év múlva az ember előveszi ezeket a tényeket, és azt mondja, hát persze, hát azok az összefüggések fennállnak. Mi az, ami továbbra is érvényben fogja tartani, és ez a Székely Lászlónak a könyvében részletesen le van írva, és nagyon hatásosan van prezentálva. Tegyük fel, hogy lesz egy ilyen szuper elmélet, amiből ezt megmagyarázzuk, hogy ezek az összefüggések fennállnak. Ebből nem következik az, hogy ezek az életre kedvező módon állnak fenn. Tehát van egy egységes elmélet, amiből a világnak a mindenféle jelensége levezethető, és emiatt a különböző paraméterek között kapcsolatok állnak fenn. Hogy pont azok a kapcsolatok állnak fenn, amelyek mellett az élet lehetséges, az továbbra is csoda vagy furcsaság. Érzik? Tehát lehetne egy konzisztens elmélet, ami mindent összekapcsol, de éppen oly módon kapcsolja össze, hogy nem lesznek protonok, vagy nem lesznek atomok, vagy nem lesz hidrogén, és emiatt nem lesz később élet. Az, hogy egy ilyen szuper elmélet kihozza az összefüggéseket, az egy dolog. De az, hogy az összefüggések pont olyanok, hogy lehet benne élet, tehát a szuper elmélet az pont olyan lesz majd, ami leírja a világot, és a világ az alkalmas az életre, ez a kérdés, ez a furcsaság, ez továbbra is fennmarad. És ilyen értelemben akkor a konkrét részkérdésekről a természettudomány egyes részfejezetéről a kérdés áttevődik egy filozófiai szintre, hogy az az egységes elmélet, ami leírja a világot, tehát a világnak a valódi fizikai elmélete, az miért pont olyan világot ír le, ami alkalmas életre? És ez a filozófia antropikus elve, és a Széke ezt úgy fogalmazza, hogy a világban van egy vak, de mégis az élethez vezető tendencia, ami most már túlemelkedik ezeken a konkrét kérdésekkel, hogy vajon a gyenge kölcsönhatás, vagy az erős, az hogy viselkedik. A mi világunk az mégis valamilyen értelemben olyan, hogy lehet benne élet. Legközelebb erre vissza fogunk térni, és akkor ennek a lehetséges, hogy kell mondani, megnyugtató magyarázatára majd a multiverzum elmélet keretében vissza fogok térni, de azért teljes megnyugvásra azért senki se számítson. Köszönöm szépen a figyelmet!